Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Férfi kosárlabda. A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Bár az olaszoktól még sohasem kapott ki a magyar női jégkorong válogatott, s a múlt csütörtöki felkészülési mérkőzést is 2-0-ra megnyerték Krejsz Emmáék, nem lehet félvárról venni őket. a 8 kanadai és amerikai születésű játékost, köztük a 35 éves kanadai olimpiai bajnok Laura Fortinót honosító olaszok, a hazai rendezésű milánói olimpián a negyed döntőig jutottak. És tavaly kapott gól nélkül megnyerték a Divizió 1/B világbajnokságot. Magyarország-Olaszország női jégkorongmérkőzés a Divizió 1/A világbajnokságon élőben, ma 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Két jóformában lévő csapat az Újpest és a Nyíregyháza mérkőzésével kezdődik meg a labdarúgó Fizliga 30. fordulója. A nyírségiek a Paks legyőzésével bizonyították, hogy bármelyik csapat életét is meg tudják keseríteni. A lilafehéreknél meg a szlovén válogatott Matko a gólkirályságra tör. Újpest-Nyíregyháza labdarúgó Fizliga mérkőzés élőben ma 20 órakor a Nemzeti Sportrádióban.
Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
A mikrofonra Repap István, szerkesztő kollégáim, Olasz Gergő és Turi Gábor nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Lesz ma ugyan 20 órától egy Újpest-Nyíregyháza mérkőzés, ami nyilván nagyon jó lesz, és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti, de itt szem már 19.30 vasárnap Eto FC Ferencváros mérkőzésen, hiszen ez talán az egész idény, de mindenképpen a futball tavasz legnagyobb rangadója. Vukovics László állandó szakértünk itt van velünk a vonalban. Szervusz Vukó, milyen érzéseid vannak a vasárnap esti meccsel kapcsolatban? Csak a rend kedvéért pont azonosság van a két csapat között. Ugye a Fradi annyiból van előnyben, hogy egyel több a győzelme, és ez pont azonosság esetén vélhetően a végén is a Fradi javára billenteni a mérleg nyelvét. Na de lesz a végén pont azonosság?
Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Óriási, ezt lehet mondani, hogy tényleg egy bajnoki döntőre van kilátás, pedig én annak a híve vagyok, hogy az éri a bajnokságot, ugye, aki a 3 pontokat megszerzi, akárki ellen, mert minden meccsé 3 pontot adnak, de mivel már csak 4 forduló van összesen hátra a bajnokságból, itt aki nyer, az szerintem olyan fort vesz a másikkal, a riválisával szembe, hogy már nem fogja tudni utolérni. Abban vezet most a Fradi, amit elmondtál, hogy egyel több győzelme van, de a Győr hazai pályán nagyon ki van éhezve a sikerre. Hát itt a 82-83-as bajnokságot tudnám ide citálni, amikor 81-ben a Fradi volt a bajnok, és 82-ben ugye elment az Üllői útra, és 4-3-ra nyerni tudott az a Verebesféle csapat, és akkor először lett a Verebesféle csapat bajnok, Győr történetében már másodszor akkor, és a következő évben megint megnyerte a Győr, ott meg Győrben 3-3 lett úgy, hogy a Fradi, ha nyer, akkor a Fradi a bajnok. Itt most megmondom, hogy a csapatok pillanatnyi formája szerintem a Győr felé billenti a mérleg nyelvét, viszont a játékos keretek minősége, értéke, az pedig a Ferencváros felé.
5 magyarral is?
Ez egy nagyon jó kérdés. Hát pontosan ez az, ami kiegyenlíti az erőviszonyokat, az, hogy az 5 magyart játszatni kell, és most nem vagyok benne biztos, hogy a Ferencváros most ezen a mérkőzésen meg fog felelni a szabálynak, ha bár azt mondták, hogy megfelelnek. De itt ez egy érdekes kérdés, hogy föláldozzák-e azt a pénzt például azon, hogy inkább berak más, mondjuk 3 helyre, 3 magyar helyett még 3 külföldit, ez egy érdekes kérdés. De 5 magyarral nem erősebb a Ferencváros, mint a Győr, ahogy föláll, mert ott már vannak honosított magyarok. A Győr most jobban összeszokott csapat, de fenntartom azt, hogy a Ferencváros egyénileg azért jobb képességű labdalúgókból áll. A Győrből ez a két játékos, aki kiemelkedik szerintem, a Vitális és a Bembuali.
És a többi sem kutya, úgyhogy ez az egész Győr nagyon szépen össze van rakva. Az, hogy a Ferencváros milyen légiósokkal, azt majd a Magyar Kupába adott esetben megláthatjuk, mert ugye ott nincsen magyar ajánlás, és ott is találkozik a két csapat egymással az elődöntőbe.
Gondoljunk vissza csak a Kazincbarcika Ferencváros bajnoki és kupa mérkőzés, ami 3 napon belül játszódott. 87 percig vezetett a bajnokinak Kazincbarcika a Grupa Arénába. Bejött Jonathan Lévi, megfordította a meccset a Ferencváros, a kupába fölállt 10 külföldivel, és a kapuban egy magyarral a Ferencváros, nyert úgy 5-0, hogy lehetett volna 10 is. Itt most azt gondolom, hogy amit nagyon jó kérdeztél az 5 magyar miatt, amit szerintem mégsem fogja megkockáztatni a Ferencváros, hogy elbukja azt a rengeteg pénzt, ami azért a fiatal szabály, meg a magyar szabály miatt jár. De ez egy nagyon jó mérkőzés lesz. Még egyszer mondom, hogy a Verebes érába 30 ezer néző is befért a Győri stadionba. Itt most az utóbbi időben 8 ezer néző volt, de erre a mérkőzésre 16 ezer néző mehet be. Egy nagyon jó mérkőzést várok, nagyon kulcs az, hogy hogyan alakul. Hát tudjuk azt, hogy már úgy értem, hogy ha Győr, amikor megszerezte a vezetés hazai pályán, soha nem kapott ki. A Ferencváros rengetegszer fordított hátrányból, főleg a Grupa Arénában, ahol az ellenfél többször megszerezte a vezetés, volt, hogy a Diós Győr már 3 góllal vezetett, onnan is felállt a Fradi, igaz, hogy csak X-re. De ez egy nagyon nagy taktikai csata lesz. A Győr összeszokottabb csapat, nagyon jól együttműködnek a középpályásor a védelemmel, gondolok itt mondjuk egy Stefúj, Bumba kettőse, mondjuk a Bumba muszlába kimaradt, inkább Sőn játszik azon az oldalon, de ez meg a Győr erejét mutatja, hogy ilyen cseréket tud bevetni. A Ferencvárosnál szerintem óriási hátrány most, hogy Jusuf megsérült, és Akoládzére sem lehet számítani, úgy tudom, hogy ezen a mérkőzésen sem fognak játszani. Hát el szoktuk mondani, hogy a Fradi majdnem minden posztra két egyenlő képességű, tehát azért vannak olyan futballisták, akik a 100%-ról beszélünk, csak 70%-osan tudott pótolni.
Hát vannak, persze. Hogy érzed, mennyire állt össze mostanra a Ferencváros? Mert ugye Robikinnek elég erősen újra kellett terveznie télen, ugye eleve elment két, ráadásul magyar válogatottja, Varga Barnabás és Tóth Alex, és azért jöttek újak szép számmal, hát mindenek előtt Gomez vagy Osvát, tehát akik a kezdőbe is rendszeresen ott vannak, de hát ott van Kovacevic is, Akoládzét már említettük, ő vélhetően akkor most nem fog játszani, de azért kicsit új csapatot kellett építeni, miközben ugye a Fradi főleg az idény elején, vagy a szezon elején folyamatosan pályán is volt, mert közben az Európa Ligába is játszott.
Igen, az építkezésnél és az alapoknál kezdi az ember, a futballba a hátvédsorral kezded a csapatot építeni. Az összeállt Gartenmannal tavaly, Gartenmann megsérült, akkor jött Gomez egy nagyon jó igazolásnak számít, egy kicsit forró fejű, ha le tudják higgasztani, és csak a futballal törődik nagy erőssége a Ferencvárosnak. Sziszé nem játszott az utóbbi időben, szerintem most sem fog. Én Szalait érzem egy picit gyengébb pontnak, ez alatt azt értem, hogy egy bajnoki döntőről beszélünk, tehát Szalai egy jó futballista, de itt most nüanszok dönthetnek, egy helyezkedési hiba, egy futóverseny, gondolunk csak a magyar-svéd mérkőzésre, nagyon megfutották Szalait, itt azért Bembuáli gyors, Gavris gyors, Schön gyors, tehát ha futóversenyre tudják kényszeríteni, avval a Ferencváros hátrányba kerül, viszont a pontrugásoknál meg bombaerős a Ferencváros, élen Szalaival, Gomezzel, akár Ramakers is tud fejelni, ha már ő még nem szerzett gólt, de ott van a fejeseknél. Kovacevic rúgott már 5-6 gólt, de én a Jusuf és a Lenny Joseph kettősét valahogy erősebbnek érzem, ha úgy kezd a Fradi, de Jusuf most sérült.
De Gruber meg ott van, és a magyar szabály miatt könnyen elképzelhető, hogy végül ő kezd.
Pláne azért, mert Győri nevelés, hiába a Puskásba játszott, és mindenki oda köti, ő a Győri Akadémián nevelkedett, óriási presztízs meccs ez neki, és hát abba gondoljunk bele, hogy 7-szer zsinórban nyert most a Ferencváros, és nem csak az, hogy megdöntheti az Újpest a 69 és 75 közötti szintén 7 bajnoki címből álló sorozatát, hanem az, hogy ha nem bajnok a Ferencváros, akkor rengeteg pénztől esik el, és így most a koeficiens pontokban is nagyon jól áll, ugye a Shakhtar Donetsket kell figyelni, az Olimpiákhoz úgy néz ki, hogy lemaradt, a másik rivális, a Glasgow se biztos, hogy megnyeri, tehát nagyon jó esélye lenne a Fradinak arra, hogy erőnyerő legyen a BL-ben. Nagyon-nagyon kulcsfontosságú ez a mérkőzés, ami vasárnap este 7:30-kor lesz Győrben. Tényleg most egy evidenciát fogok mondani, hogy az nyer, aki több helyzetet berúg, na de ahhoz, hogy te nyerjél, ahhoz, ha minél több nagy helyzetet tudsz kialakítani, akkor nagy valószínűséggel az a csapat fogja megnyerni a mérkőzést, és stabilabb lesz hátul, és jobban elbírja az esélyesség terhét.
Hát ha lesz, aki megnyeri a mérkőzést, mert Dibuzi Énes pont azt mondta, hogy nem ördögtől való kijelenteni, hogy tulajdonképpen nekik az X is azért valahol jó.
Igen, meg egy érdekes kérdés, most így föltetted, és én is végigfutattam minden szegmens most ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy ki az esélyes ennek a mérkőzésnek. Mert a játékos keret alapján, de az 5 magyar, ahogy megemlítetted, már kiegyenlítődnek az erőviszonyok, Győr lesz a házigazda, és én azt gondolom, hogy most már a Győrt is nyomja az esélyesség terhe. Tehát most már nem lehet azt mondani, hogy eddig csak úgy elvoltunk, 4 forduló van hátra, ugyanannyi pontja van, mint a rivális Ferencvárosnak, tehát most már a győriek is csalódottak lennének, ha nem lennének bajnokok, bármilyen furcsa hangzik is ez. A Ferencvárosnál meg az katasztrófa lenne, ha nem nyerik meg a bajnokságot, és azt nem ennek a győri meccsnek köszönhetnék, ha ezt elvesztik, egyáltalán nem biztos, hogy elfogják, csak nem ennek a meccsnek köszönhetnék ezt a bajnokságot, hanem annak, hogy a Grupa Arénában eddig a fél NB1 nyerni tudott. Tehát 5-en győztesen távoztak a Grupa Arénából, és ez lehet a mérleg nyelve, ha a Ferencváros veszít Győrben.
Más kérdés, hogy idegenben meg félelmetes a Fradi, tehát a párhuzamosan azzal, hogy otthon egész elképesztő vereségeket szenvedett, idegenben szinte alig vesztett pontot, és ezt a meccset idegenben játsszák.
Ez megint igazad van ebben, igen, ezt el kell fogadjam, de a Ferencvárosnak ebbe a bajnokságban sokkal-sokkal több. Itt most úgy kéne kinézni ennek a mérkőzésnek, hogy a Fradi 10 ponttal van a Győr előtt, és játszanak egy jó meccset, amire szintén kimenne 10 000 néző.
De akkor nem beszélgetnénk róla ilyen hosszan.
Ez igaz. de a Ferencváros örülne neki, a Győr sem lenne szomorú, hogy második 10 ponttal lemaradva, de így már neki is van veszíteni valója. És ezt a Fradi, még egyszer mondom, annak köszönheti ennek az öt hazai vereségének, hogy ez a mérkőzés most aranyrangadó lett. Győrben pedig legutóbb 2013-mal Pintér Attila vezetésével volt bajnok a Győri Eto, és ugye ezeket az 63-ban a félidényes bajnokságot nyerte meg még a Győr.
Szintén a Fradi előtt.
Hát még kétszer, összesen négyszeres bajnok, amit említettem az előbb, a 82-83. A Fradi ugye 36-szoros, de ezek mit sem számítanak, ezek a számok ezen a vasárnapi mérkőzésen. Itt ki tud higgadtabb maradni, és azt szoktam mondani, hogy ki a versenyző típus. Az ilyen meccseken jön ki, mert ezért érdemes focizni. Amikor az ember elkezdi gyerekkorba, akkor arról álmodik, hogy válogatott legyen, hogy ilyen mérkőzéseken játszhasson, és ennek a 22 embernek, vagy hát a cserékkel együtt többnek megadatik, hogy most, ha nem is ez a bajnoki döntő, hogy ha ki nyer, az egyből bajnok, de azt gondolom, aki ha itt lesz győztes, már amennyiben lesz győztes ezen a mérkőzésen, akkor ez megnyeri a bajnokságot.
Egy picit nézzünk előre, amiatt is, mert hát a Kazinc Balcik ugye már kiesett, és a Diós György csak a jóisten tudja bent tartani, mert nem is tudom, 3 meccset kéne nyerni a 4-ből, az meg az eddigiek fényébe nem tűnik túl valószínűnek. Viszont a Fradi és a Győr mögött a 3. helyért, 4. helyért, mert miután Fradi, Győr, Zalaegerszeg áll még a kupában is, szinte biztos, hogy a 4. hely is, ha csak a Honvéd nem csinál csodát, szinte biztos, hogy a 4. hely is európai kupaindulást ér. Ugye ott a Zalaegerszeg, a Debrecen és a Paks harcol egymással ezért a két helyért, vagy egy dobogós helyért és két európai kupa helyért. Na most velük viszont még különböző pontokon a Győr és a Fradi is találkozik. Tehát például mindjárt a következő fordulóban a Fradi fogadja a Paksot, a Győr meg elmegy Debrecenbe. Jósolhatatlan, hogy mi lesz ez a két meccs. Aztán utána Újpest Fradi és Győr Diós Győr. Ez megint olyan, hogy a Győr a Diós Győrt szerintem üzenbiztosan leveri, de az Újpest Fradira azért hagyományosan nem vehetünk mérget. Aztán Fradi Zalaegerszeg van, ami szintén egy tét. Megyünk
mérget, mert nincs itt a Boli, aki háromszor egymúra nyert a Fradi.
Így van. De Baja Diány sincs ott az Újpestben, akinek a góljával egyszer valamikor nagyon régen megvert az Újpest.
Hát Fradi... hány éve volt? Hát, tudom,
tegyet 10, ez pont 10. És még azt mondom, a zárófordulóban is a Fradi az Zalaegerszeget fogadja, a Győr meg elmegy Kisvárdára, ahova azért biztosra senki sem megy. Szóval azért még azért ez a debreceni meg kisvárdai győri vendégjáték, a Fradinál pedig szintén idegenben az Újpesthez látogatás, meg eleve a mostani győri.
Igen, fogadja a Paksot, Zettét a Fradi, így van, és amit mondtál, az nagyon felértékelődik, a 4. helyen kupaindulást ér, ezért a Paks meg a Zette szintén az életért fog küzdeni, mert óriási pénz ezeknek a kluboknak a költségvetésével, hogy kijuthatnak nemzetközi porondra. Tehát mindent meg fognak tenni.
Hát meg a Debrecen is, mert az meg a Győrrel játszik, ugye?
A Debrecent azt én esélyesnek tartom a 3. helyre. Itt a 4. hely, ami szerintem a Paks és az ETE óriási harca lesz. Itt arra céloztam, hogy azért lesz óriási küzdelem, hogy kijussanak a nemzetközi porondra, de azért nagyon nagy bravúr lenne, attól függetlenül, hogy ötször kikapott a grupamába a Fradi, azért a Paksnak meg az ETE-nek pontot szerezni ott, vagy ne adj Isten, még az ETE már nyert. A Paks is nyert már többször.
Igen.
Tehát ilyen szempontból a magyar szabály, mindig visszakanyarodunk a magyar szabályhoz. Itt nem a magyarok ellen beszélünk, sőt, én imádom, hát Grubert nagyon szeretem, ugye ötvös sajnos megsérült, akivel egyáltalán nem, hogy gyengülne, hanem erősödne a Ferencváros, ha ott van, ugye Dibuszról nem kell külön említeni.
Korbu is magyar, ugye?
Korbu is ugye most kezd magához térni, két gyönyörű gólt lőtt az elmúlt mérkőzés, ami rendkívül fontos volt Debrecenbe. Ugye a Debrecen előtt tudott eljönni a Fradi győzelemmel, hogy a Debrecennek volt egy kapufája az első félidőben, de meggyőző játékkal, tehát magabiztosan nyert a Fradi. Hát ugyanazt tudom elmondani ezzel kapcsolatban, hogy a papírforma a Fradi mellett szólt, de mivel pont egyenlőség van, és Győrben van a meccs, magyar szabály, tehát az összes szegmenst összerakjuk, akkor a fogadóirodáknál is biztos vagyok benne, hogy teljesen egyenlő esélyeket fognak kihozni. Nagyon-nagyon minimális Fradi esélyt adnak, de szerintem olyan minimálist, hogy teljesen 3 esélyes a mérkőzés.
Magyar kupa, két szót azért váltsunk róla, és nem csak elsősorban a Győr Fradiról, mert arról már váltottunk, mert ott a Fradi ki fog állni a teljes légiós fegyverzettel, aztán kard ki kard, de a másik ágon ugye a Zalaegerszeg ott is versenyben van, tehát a Zalaegerszeg adott esetben egy magyar kupa döntővel és egy 5. helyjel is európai kupainduló tud lenni, tehát ennyiből jobb a helyzete, mint a Paksnak vagy a Debrecennek.
De hát azért... akkor fantasztikus, mert ha Honvédot kiveri, akkor az hete tulajdonképpen már 100%-osan kint van a kupában.
Nem, mert akkor még az kell, hogy aki megveri, az legyen a bajnok. Tehát, hogy akivel döntőzik, és mondjuk kikap, az bajnok is legyen. Tehát a bajnoki második helyezettől ha kikapsz...
A Fradi Győr van a másik ágon.
Hát persze, de azt még akkor nem fogod tudni, mert a bajnokság még tart. Tehát ha a bajnoki második helyezettől kap ki az ETE a döntőben, akkor a bajnoki második megy az Európa Ligában, az ETE csak akkor megy a Konferencia Ligában. ha ő harmadik vagy negyedik helyen végez. Mert innentől ugye a két helyünk az biztos. Hát a két, akkor a két hely a bajnokságból a konferencialigára biztos, hát de csak
emlékezzünk akkor. Vissza, az elején még arról beszéltünk, hogy Zetten Nyíregyháza, ugye Kazinc Barcika minden tiszteletünk özövék és le a kalappal a egész éves teljesítményük előtt, és ezt nem pikírtem mondom, mert tényleg az ő játékos keretük azért annyival gyengébb volt, hogy az borítékolható volt, hogy ki fognak esni.
Meg nem volt hazai pályájuk.
Nem volt hazai pályájuk. A Nyíregyháza és az ETL volt az, akit én gondoltam év elején, hogy a kieső másik kieső lehet. Ehhez képest Nyíregyházán fantasztikus edzőváltást csináltak Bódog Tamás személyében, nagyon összeállt a csapat. A Zalaegerszegen meg hát te biztos fogsz emlékezni, a tizedik fordulóig egyetlen győzelme volt az ETL-nek a Kazinc Barcika ellen. Elmentek a Krupa Arénába, és csináltak egy csodálatos mérkőzést, és onnan indult meg az Zalaegerszeg, és úgy megindult, hogy most ott arról beszélünk, amit az előbb elmondtunk, hogy nemzetközi kupaindulás, kupadöntőért játszik, tehát, és a játékost eladtak már az MLS-be, ugye Amerikába, Borges, fantasztikus karrier, ugye ezért jöttek ide ezek a játékosok, hogy én úgy fogalmaztam, hogy trambulinként használják a magyar bajnokságot, de az elején azért nem nyertek, mert egyénieskedtek, mindenki egyedül akarta megmutatni, aztán rájöttek, hogy a jó csapatból sokkal könnyebb kiválni az egyéniségeknek is, kinőni, van egy nagyon jó edzőjük, összerakta őket, és most már együtt is tudnak futballozni, és ebből sokkal jobban meg tudják magukat mutatni azok a brazil, argentin, Uruguay és a többi játékosok.
Na, akkor még egy szó ebben a témakörben, mégiscsak ma este rendeznek egy nyitó mérkőzést, ugye a 30. fordulóból, ugye egy Nyíregyháza-Újpest mérkőzés 20 órától, ott, hogy látod, Nyíregyháza már megmenekült, mégpedig saját erőből, mert nincs rá jobb szó, nagyszerű tavasz produkáltak, az Újpest pedig...
Bódog Tamás, egy szóval így Bódog van. Tamás.
Így van.
Ezt le a kalappal Bódog Tamás előtt fantasztikus munkát végzett, hát tavaszi elsők voltak nagyon sokáig, és most is nyertek, most is ott vannak szerintem az első kettőben, biztos a tavaszi pontszám alapján, fantasztikusan szerepelnek, megtalálta a csapatát. De azt gondolom, hogy most már lemegy róluk az a teher, ami nagyon nem nyomta, hanem inspirálta őket, és motiválta, hogy megszerezzék azt a pontszámot, ami elég az NB1-hez. És így, hogy 7 pont fordjuk van a Diósgyőrrel szemben, a Diósgyőr megy még Győrbe. Ugye olyan meccseket játszik meg, hallottunk azért szponzorkilépést, hallottuk már a jövő tervezést, tehát a Diósgyőr egy kicsit elengedte az NB1-et. Tehát visszatérve az Újpest Nyíregyháza mérkőzésre, azt gondolom, hogy a Nyíregyháza egy kicsit nem lesz annyira motivált. Tehát nyerni akar majd az Újpestnek, meg annyi adóssága van a szurkolóival szemben, és annyi pontot elvesztett ez a nagymúltú klub, és olyan méltatlan eredményeket ért el, hogy nekik muszáj kárpótolni a szurkolókat, és én azt gondolom, az Újpest motiváltabb lesz ezen a mérkőzésen, és valahogy legyűri a Nyíregyházát.
Majd meglátjuk, tehát 20 órától akkor kezdődik a Fizliga, oly sok mindenről döntő 30. fordulója, benne persze majd a Fénypont vasárnap este 19:30-tól az Eto és a Ferencváros aranycsatája. Vukovics László, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk át, aztán minden egyebet majd, ahogy haladnak előre a meccsek meg a fordulók, tisztábban fogunk látni. Köszönöm szépen!
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Folytatjuk a hazafutást, mégpedig jégkoronggal, hiszen 16 órától, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy sorsdöntő mérkőzést játszik női válogatottunk Olaszország ellen a Káposztás megyenen, a Vasas jégcsarnokban, a Divízió 1/A női VB-n. Egy mérkőzés már véget ért ma, Franciaország Kínával találkozott, de minden egyebet már a helyszínről Virányi Zsolt és Szalai Kristóf mond el nekünk.
Köszöntjük a hallgatókat, szia Pisti! 8-1-re nyert a francia válogatott Kína ellen, de semmi meglepetés nincs. A franciák tehát már 9 pontosak, jelen pillanatban ők vezetik ezt a 6-fős divízió 1/A csoportot, a világbajnokságot. Innen egy csapat jut fel a világelitbe, majd holnap este. Reméljük, hogy csak akkor dől el a holnap este 7:30-kor kezdődő magyar-norvég mérkőzés után az, hogy melyik csapat jut fel. Ehhez az kell, hogy a jelenleg 7 pontos Olaszország és a jelenleg 5 pontos Magyarország mérkőzésen a rendes játékidőben a magyar csapat Odnogalotték nyerjenek az olaszok ellen, akik eddig még nem kaptak ki ezen a budapesti világbajnokságon, itt Káposztás megyeren. 8 honosított kanadai játékossal érkeztek, a tavalyi harmadosztályú VB-t veretlenül kapott gól nélkül megnyerték, ez sokat mondó, meg ez a 8 honosított játékos, és hát kiemelném azt a játékost, aki 35 évesen Kanada színeiben olimpiai bajnokként érkezett ide, ő a védő Laura Fortino, és életveszélyes lövései vannak. de hát a magyar csapat sem akármilyen nevekből áll. A két csapat jelen pillanatban a Jéger, a bemelegítés 3 perce kezdődött, és ahogy mondtam, nekünk csak a rendes játékidőben elért győzelemért valamit, és akkor még mindig figyelni kell majd a szlovák-norvég meccsen, hogy ma este mi történik, 18-tól a norvégok győzelemért szoríthatunk, ha megverjük az olaszokat. Lesz holnap egy szlovák-francia, ott szinte semmi sem jó, és innen már Szalai Kristóf folytatja.
Hát igen, és ott zártad, hogy nekünk rendes játékidőben kell győzni, az olaszoknak is az a baj. Tehát ők pontosan tudják, hogy ők akkor csíphetik meg azt az első élet, amit Zsolt is említett, ami feljutást ér, hogyha ők itt most megverik a magyar válogatottat rendes játékidőben, hiszen holnap Kínával fognak majd játszani. Kína a következő ellenfelük, a franciák ugye 8-at hintettek nekik, hát egészen biztosak lehetünk abban, hogy valahol ott 4 és 10 között fogják megszorni a kínaiakat is.
Kristóf, te arra utalsz, hogy ha minket megvernek, Kínát biztos, és akkor,
és akkor ők az első gyakorlatilag.
Így van, ma feljuthatnak.
Én kiemelnék még egy játékost is, Justin Reyes eddig 3 lejátszott olasz meccsen, ő 4 gólt szerzett, most is ott van, és ott lesz a Jégen a bemelegítésnél, és eddig 2 lövésből 2 gól, tehát... Hát megköszönt már itt a melegítés alatt is a kapusuknak. Egyébként, hogyha már a bemelegítés, a kapusuk nem igazán találkozik az olasz lövésekkel, tehát amit eddig a bemelegítés során megeresztettek neki, az rendre gól lett. Bízunk abban, hogy a kapusuk talán nem a legjobb napot fogta ki. De egy kicsit az olaszokról, ugye a világranglistán a 18. helyet foglalják el. Becsapós ez az adat, ugyan, ahogy Zsolt is mondta, 8 darab kanadai légióst tudtak, hát óriás időzélbe téve szerződtetni. A legjobb helyezésük a világranglistán eddig a 11. Hely volt, a legutóbbi VB szereplésük pedig, ugye, ahogy ezt korábban szintén Zsolt mondta, az 1/B-ben volt, ott elsők voltak. A legjobb VB szereplésük eddig itt az 1/A-ban a 6. hely volt, ezt most egészen biztosan már meg fogják javítani. De viszont, hogyha a legutóbbi meccseket nézzük, amit a magyar válogatott ellen játszott Olaszország, akkor bizakodóak lehetünk, hiszen eddig 3-szor találkoztak a csapatok, és rendre mi nyertünk 2015-ben 2-1-re, 2016-ban 4-2-re, és legutóbb 2019 április 12-én kapaszkodjanak meg, 9-0-ra vertük az olasz válogatottat.
Ugyanitt, ugyanilyen VB.
Ahogy azt említettük, az egy teljesen más olasz nemzeti csapat volt. Itt játszanak a Bolzánóban a hölgyek, nagyon fiatal társaságról van szó, nem egy 2003-as, 2004-es, sőt 2007-es születésű játékosból is van 2 az olaszoknál. A svájci Davosnál is pallírozódik, például Rebecca Roccella. Úgyhogy azt kell mondani, a Davos például férfi szinten a svájci döntőben van ott a National League-ben, úgyhogy nagyon jó helyen játszanak az olaszok, nagyon jól néznek ki, és hát nem véletlenül a fogadóirodák szerint is ők a mérkőzés esélyesei.
Mi azért bízhatunk abban, Odnoga Lotti is többször elmondta, meg az egész csapat, hogy a hazai közönség segítségében abban nem lesz hiány, nem lesz probléma, még itt a kora délutáni mérkőzés ellenére sem. Majd minden kiderül itt a hazafutáson, a Nemzeti Sportrádióban. Szóval 7 éve kiütöttük az olaszokat, most elég lenne egy egygólos győzelem, és az szinte bravúrnak számítana. A szó a stúdióé.
Köszönjük szépen, na hát nagyon várjuk, hogy mi lesz, 16 órakor kezdődik a mérkőzés, lesz Nemzeti Sportkör itt a Nemzeti Sportrádióban, de időről időre megígérhetem, hogy kapcsolunk a Vasas Jégcentrumba, és aztán majd 17 óra 30 perctől már a harmadik harmadot az teljes egészében a helyszíni kollégák tolmácsolásába hallgathatják. Meg most pedig elmegyünk kis hírekre, és aztán folytatódik a hazafutás, folytatódik az Eto Ferencváros vasárnapi rangadó felvezetése.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejön! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb között! Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Milák Kristóf két számban is a legjobb időt úszta ma délelőtt az OB-n. Véget értek az első egyeztetések az országgyűlés alakuló üléséről. Marad a napos tavaszi idő. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Milák Kristóf, aki tegnap aranyérmet nyert 100 méter gyorson, ma délelőtt a legjobb időt úszta az előfutamban két számban is, 50 méter pillangón, valamint 200 méter gyorson, a soproni úszóországos bajnokság mai harmadik versenynapján. A középdöntőket és a döntőket ma délután 17 óra 30 perctől az m4sport.hu, 18 órától pedig az M4 Sport is élőben közvetíti. Mindhárom magyar versenyző korán búcsúzott a georgiai cselgáns Európa-bajnokság mai programjában. A nőknél a 63 kg-osok között induló Kriza Anna első mérkőzésén orosz ellenfelétől kapott ki. A férfiaknál a 73 kilós szegedi Dánielt iponnal győzte le a hazaiak versenyzője, Bach Bachsvili. Ugyanebben a súlycsoportban Szabó Áron volt az egyetlen, aki nyert ma. Ő az első fordulóban legyőzte Dán ellenfelét, de a második mérkőzésén kikapott az olimpiai bronzérmes Moldáv Oszmanovtól, és így szintén kiesett. A női röplabda extraligában szereplő Békés Csaba további egy évvel a 2027-2028-as szezon végéig meghosszabbította Nagy Péter vezetőedző jövő nyáron lejáró szerződését. A tavaly nyáron kinevezett szakember, aki egyben a férfi válogatott szövetségi kapitánya is, irányításával első idényében kiválóan szerepelt az együttes, ugyanis a bajnoki bronzérem mellett 9 év után elhódította a Magyar Kupát.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
A jövő héttől újraindulhat a barátságkőolaj vezeték, közölte Magyar Péter. A választáson győztes Tisza párt elnöke ezt azután mondta, hogy egyeztetett a parlamentbe jutott pártok képviselőivel. Hozzátette, az erről szóló tájékoztatást Hernádi Zsolt, MOL elnök vezérigazgatótól kapta, akivel tegnap egyeztetett. Az olajvállalat vezetője Oroszországba készül, ahol az olajszállításról is egyeztethet. Közben az Adria kőolaj vezetéken folyamatos az ellátás, és a vállalat szerint rövid és középtávon sem várható hiány. Magyar Péter konstruktív egyeztetésre számít az Európai Bizottság delegációjával, amely ma érkezik Budapestre. A választáson győztes Tisza párt elnöke az országgyűlés alakuló ülését előkészítő megbeszélés után azt mondta, a tárgyalásokon részt vesz Ursula von der Leyen kabinetfőnöke és több főigazgató is. A megbeszélések célja, hogy még a kormányalakítás előtt tisztázzák a vitás kérdéseket. Napirenden van egyebek mellett az antikorrupció, az igazságszolgáltatás függetlensége és a sajtószabadság ügye is. Augusztus végén több uniós forrás felhasználási határideje jár le, ezért mielőbbi politikai megállapodást szeretnének elérni. A Tisza párt azt javasolta, hogy május 9-én legyen az új országgyűlés alakuló ülése. A hétvégi időpontot azzal indokolták, hogy az új kormány eskütétele alkalmából egy nagy, országos rendezvényt hirdetnének a Kossuth térre. A legkorábbi időpont ugyanakkor május 7-e lehet, erről Súlyog Tamás államfő dönt. Az alakulóülés előkészítéséről tartott első egyeztetés után Magyar Péter elmondta, a következő ciklusban a korábbi 6 helyett 3 országgyűlési alelnök lesz, a Fidesznek, a KDNP-nek és a Mi Hazánknak is lesz alelnöke. A bizottságok száma a jelenlegi 16-ról 20-ra nő. Kiválasztották a Nemzeti Filmintézet 11. inkubátor programjának döntőseit. A pályázat első filmesek számára ad lehetőséget egy egész estés alkotás vagy rövid animáció elkészítésére. Az idei felhívásra összesen több mint 60 film terv érkezett be, játékfilm, dokumentumfilm és animációs rövidfilm kategóriákban. A 10 kiválasztott alkotónak 5 hónapja van a forgatókönyv megírására. Ezek után választják ki az 5 győztest.
Közlekedés.
Baleset történt Budapesten az Árpád hídon a budai oldal felé, a Margit-szigetnél. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Napos idő várható holnap is, csak néhol lesz gomoly felhős az ég. Az északi északkeleti szél napközben többfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9 fok között valószínű. Napközben 19 és 22 fok között alakul.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A magyar labdarúgó NB1 30. fordulójában vasárnap este 19 óra 30 perctől játsszák tehát a győri Eto Ferencváros csúcsrangadót. Az első helyezett találkozik a másodikkal, nem kell mondani, pont azonosság van a két csapat között. Turi Gábor és Virányi Zsolt az Eto és a Fradi gazdag közös múltját vette végig, most ez következik.
Az április 19-i Győr-Ferencváros labdarúgó bajnoki rangadó előtt összegyűjtöttünk néhány idényt, amelyben a két együttes egymás riválisaként lépett pályára az aranyéremért. Az első ilyen az 1963 őszi kiírás, amely önmagában is érdekes volt. A bajnoki rendszer ugyanis átállt az éves idényekre. Az 1962-63-as évadot követően következett az 1963-as őszi, hogy aztán át lehessen térni az éves szisztémára.
Igen, az 1962-63-as évadban a Ferencváros 1949, azaz 14 év után nyerte meg az aranyérmet, ám nem véletlenül terjedt el a népnyelvben, megengedte Kádár János, bajnok lett a Ferencváros. Hogy miért ezt skandálták a szurkolók is? Az 1956-os forradalom elítéltjeinek egy része 1963. március 22-én amnesztiát kapott, ami a kádári konszolidációban enyhülést jelentett. Ahogyan Hadas Miklós és Karádi Viktor fogalmazott tanulmányában, idézem, a konszolidációs folyamat adott állapotára vonatkozó finom indikátornak is tekinthetjük azt, hogy a Fradi 1949 után először éppen 1963-ban, azaz abban az évben nyeri meg a bajnokságot, amikor egy amnestia rendeletnek köszönhetően a börtönökből kiszabadulhat az 1956-os politikai foglyok jelentős része.
Volt esélye a zöldfehéreknek arra, hogy megvédjék elsőségüket a félidényes bajnokságban 1963 őszén?
Igen, más kérdés, hogy nem sikerült, ezzel elszúrta a triplázást is, megnyerte ugyan a 62-63-as bajnokságot, majd 1964-ben is első lett, csak az éves szisztéma bevezetése előtti félidényes 63 őszi bajnokságot vesztett el, Dorogon kapott ki 2-1-re, a Győr végzett az élen. De nem csupán a dorogi mérkőzésen, ami egyébként a 9. fordulóból elhalasztott találkozó volt, múlt a bajnoki cím, néhány nappal előtte a zöldfehérek Szegeden is kikaptak ugyancsak 2-1-re.
Pedig a két mérkőzésen egy pont is elegendő lett volna a címvédéshez.
Igen, az még a két pontos szériában volt, amikor egy győzelmér két pont járt, tehát gyakorlatilag egy döntetlen untig elég lett volna a Fradinak. Tehát miközben a Fradi Dorogon szó szerint szenvedett, a győriek Sopronban léptek pályára a textiles ellen. El lehet képzelni, hogyan fogadták az újdonsült aranyérmes játékosai Buzánszki Jenő csapatának győzelmét. Sopronban ugyanis mindenki táskarádión követte az eseményt.
Azért a Ferencvárosnak nem csupán ez a két kisiklása volt. A budapesti Honvédtól 7-2-re, igen, 7-2-re kapott ki, egyéves veretlenségi sorozat szakadt meg úgy, hogy annyi gólt szedett be, mint az elmúlt 9 találkozón együttvéve, hát 7-2.
A Népsport ugyanakkor leszögezte, idézem, a Ferencváros vasárnapi veresége ellenére is a bajnokság első számú esélye sem maradt. A szegedi 2-1-es kudarc után nem véletlenül állt november 26-án a címlapon, Dorogon dől el a bajnoki cím sorsa, Buzánszki Jenő a következőt ígérte. Alaposan megszorítjuk majd a Ferencvárost. Szinte minden úgy alakult, mint Szegeden, a Fradi szerzett vezetés Csengvesi 2 József lövéséből, de még a félidő vége előtt Kertesi László fejesből egyenlített. A vendégek bal szerencsésnek mondható góllal szenvedtek vereséget, egy szöglet után Mátrai Sándor fel akar szabadítani, de Rákosi Gyulár találta el, a labda Szuromi Antal elé került, aki bevágta, 2-1-re nyert a Dorog.
Mit csináltak ez idő alatt a győriek?
Mindeközben a Győr Sopronban a textilessel játszott, Hidegkuti Nándor edző Zsebrádion végig a dorogi mérkőzést követte, illetve majdnem végig. Szuromi góljánál ugyanis a soproni meccs a győriek örömmámora miatt félbeszakadt, Hidegkuti így kommentálta az eseményeket. A 6-3 óta ez a legboldogabb pillanatom. A kiváló győri labdarúgó később játékvezető Palotai Károly korábban egy nemzeti sportnak adott interjúban elmondta, idézem, már visszafelé a buszban leírhatatlan volt a hangulat, a csapat egyik pártoló tagjának vendéglőjében kezdtük az ünneplést, aztán a Vörös Csillag szállóba mentünk.
Előtte pedig a klubházban volt egy rögtönzött ünnepség, amelyen a korabeli képesport tudósítása szerint Palotai szólásra emelkedett. Mindezt Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, én Virányi Zsolt vagyok, szóval az Árkánum segítségével találta meg Gábor, illetve találtad meg te.
Palotai elmondta, idézem, olyan gyönyörű az egész, mint egy álom, talán még holnap reggel sem fogjuk elhinni, hogy valóban bajnokok vagyunk. A Népsport, idézem, az Öröm városában című riportjában a következőről számolt be, bent a Vörös Csillag szálló eszpresszójában minden hely foglalt, délután 4 óra nagy a zsúfoltság, újság volt a Szimeister Sándor fiatal pincér, hangosan szólt a rádió, mindenki nagyon szurkolt a dorognak. És amikor Szuromi berúgta a gólt, sokan felugráltak az asztal mellől, és a lelkesedésre jellemző, szimpla helyett mindenki duplát ivott konyakkal. Elégedett és boldog a város. Az aranyérmet a Győr nyerte meg 17 ponttal, 27-es gólarányjal, a szintén 17 pontos Honvéd, 30-12 volt a Honvéd gólaránya, és a Ferencváros ugyancsak 17 pont, 33-18-as gólarányjal előtt. A Népsport így sumázott, mit agadás, a győri ettől még a legvérmesebb győri szurkoló sem várt a bajnoknak. A magyar bajnokság történetében most fordult elő másodszor, hogy vidéki csapat nyerte a bajnokságot. 20 évvel ezelőtt a nagyváradi AC lett a bajnok, ez 1944-ben volt. Ezzel a nem várt óriási meglepetéssel zárult az egyidényes bajnokság. Nem kétséges, hogy sokáig emlékezetes marad majd.
Az az érdekesség, hogy tulajdonképpen a Győr úgy lett bajnok, ugye 3-17 pontos csapat közül, a Honvéd a második, a Ferencváros a harmadik, hogy ha azt nézzük a gólkülönbséget, tehát a plusz 13 az csak a harmadik volt a Győrnek, a Honvédnek a plusz 18 az a legjobb, és a Ferencvárosi a plusz 15 a második, de ha elosztjuk a 20-at 7-tel, a 30-12-vel,
és a
33-18-al, akkor viszont matematikailag tényleg a Győr a bajnok.
Így van, mert...
Hát nem irigylem az akkori szurkolókat, igen, hogy ezt így ki kellett matekozni.
Igen, de akkoriban a gól arány döntött, tehát a lőtt és a kapott góloknak a hányada, nem pedig a gólkülönbség, mint manapság.
Ez roppant fontos, azért is álltunk meg egy pillanatra. Magunkra szólva minden tisztelet a győri vasasetói, de az 1963. évi őszi bajnoki címet a Fradi Baltesztajál. Nem lehet szebben megfogalmazni, viszont az 1980-81-es idényt, mert most ezzel folytatjuk, megnyerte a Ferencváros Novák Dezsővel a kispadon.
Az őszi szezonban 1980. augusztusában Győrben 2-2 lett az eredmény. A Rába az első félidőben Szabót és Hanich Péter 11-esből szerzett góljával 2-0-ra vezetett, de a második játékrészben Szepesi László ugyancsak büntetőből lőtt gólt, majd Nyilasi Tibor egyenlített. Az FTC védőjét, Major Ferencet az első félidőben kiállította a játékvezető, tehát a második játékrészt a Fradi tulajdonképpen egy emberhátrányban játszotta.
Ekkor a Ferencváros a harmadik, a Győr a negyedik helyen állt a tabellán. Mi történt tavasszal az Üllői úton?
1981. március 8-án a Ferencváros 25 ezer néző előtt 2-1-re nyert úgy, hogy 2 gólt 11-esből esett, sőt, az elsőnek is volt köze büntetőhöz. Ebedli Zoltán ugyan kihagyta, de aztán a kipattanót elcsípte, beadását pedig Murai Sándor közelről a kapuba sodorta, ezzel vezetett a Fradi. Nyilasi a második félidőben 11-esből növelte az előnyt, majd Hanich ugyancsak büntetőből szépített. Ekkor már a Fradi állt az élen, az Eto az idény közben leszakadt, a fordulót követően a 14. helyet foglalt el. Végül a Ferencváros megnyerte a bajnokságot, 1981-ben a Rábapartiak pedig a 11.-ként zártak.
Mert hogy ez a 80-81-es, és aztán ezt követi a verebes korszak. A következő idény, tehát a két zöldfér együttes közvetlen csatáját hozta az aranyéremért, miképpen?
A csapatok 1981 őszén Győrben találkoztak, ez már Verebes József Rába Etója volt, Hanich Pócik, Burcsa Győző, Szabó Otto, Szentes Lázár, Hajszán Gyula a fedélzeten 2-0-ra nyertek a hazaiak, Szabó duplájával. Verebes elégedetten nyilatkozott a 4 csillagosra értékelt meccs után, idézem, úgy érzem, ennyivel jobbak voltunk. Ami érdekesség, hogy a 15. forduló után a Győr a 6., az FTC a 8. helyen át, senki sem gondolta volna, hogy ez a két együttes dönt az aranyéremről.
Mi történt 1982 tavaszán?
Az április 28-ai Üllői úti találkozót Verebes együttese 2 pontos előnnyel várta a Fradival szemben. Nyilasi Tibor így látta az esélyeket. Mindannyian érezzük, hogy milyen jelentős fegyvertény lenne, ha sikerülne legyőznünk a nagy lendületben lévő Rábát. Az ellenfélnél Szentes Lázár nyilatkozott. Elszántak vagyunk, és oroszlánként fogunk küzdeni a győzelemért.
Csurik Teltház várta a rangadót, azaz 30 ezer néző az Üllői úton.
Jó meccset láthattak, 4-3-ra nyert az Eto, a Népsport 4 csillagot adott a színvonalra.
Na nám, de miként alakult ki ez a 4-3-as végeredmény az Eto javára?
Szabadi László révén a Fradi szerzett vezetést, félidőben 1-0-ra vezettek a hazaiak, ám a második játékrész elején Burcsagyőző kiegyenlített, Szentes pedig nem sokkal később a vezetést is megszerezte a vendégeknek, majd Beles Ferenc a hazai a középhátvédje röviden adott haza, Szijjártó lefülelte, 3-1 után már nem igen volt esélye a Ferencvárosnak, ráadásul a zöldfehéreknek megítélt 11-est Raptibor kihagyta, utána már hiába szépített Pogány László, a végén Ebedli Zoltán csak kozmetikázni tudta a különbséget, 4-3 a vendégeknek, az Etónak.
Melyek voltak a legérdekesebb visszhangok?
Verebes József boldogan ennyit mondott. Azt hiszem, bajnokhoz méltóan játszott a csapat, 0-1 után teljesen átvettük az irányítást, és az Üllői úton a volt bajnok csapat ellen bebizonyítottuk, hogy nem véletlenül rúgtunk ennyi gólt. A Fradi edzője Novák Dezső viszont keserget. Ki hitte volna, hogy 3 gólt rúgunk a Rábának, és mégis kikapunk? Ez sajnálatos, durva védelmi hibák miatt következett be, főleg Beles és Jancsika hibájából. Kihagytunk egy 11-est is, a Rába jobban játszott, és ezért nem maradt számomra sem más hátra, mint hogy gratuláljak nekik. A győri Magyar Lajos nem tagadta, idézem, jó néhány éve futballozom már az Etóban, ezért felelősséggel állíthatom, ennyire még sohasem volt együtt ez a csapat. Nyilasi sportszerűen elismerte, a Rába sokkal tudatosabban, megfontoltabban játszott, egységesebb és frissebb volt.
A Rába Eto végül 5 pont előnnyel szerezte meg az 1981-82-es idény bajnoki címét a Ferencváros előtt. 3. a Tatabánya lett. Mi történt a következő évadban?
Ismét között a két együttes között dőlt el az aranyérem sorsa. Az évad első egymás elleni találkozójáig november 7-ig kellett várni. A Népstadionban a Győr 3-0-ra győzött.
Ez ugye a 82-83-as szezon, ha jól számolom. Meglepetés az eredmény, ugye?
Nem annyira, mert a Fradi hullámvölgyben volt, ráadásul sok sérült nehezítette a helyzetét. Ráadásul még az Ág is húzta, mert a szünetben 2-0-ás vendégvezetésnél az öltözőbe vonuláskor Ebedli Zoltán megsértette a partjelzőt, ezért kiállították, pedig Ebedli nem játszott rosszul, addigi teljesítményét 7-esre értékelte a szaklap, csapata legjobbja volt. A 2 gólt Hannik lőtt, az egyiket 11-esből. A találkozó vége előtt Burcsagyőző állította be a 3-0-ás végeredményt.
Érdekes, hogy november 7-én a stadionban, akkori Népstadionban játszották ezt a Győr-Fradi meccset, nem pedig az Üllői úton. A 82-83-as szezonról beszélünk. Miként vélekedtek, hogyan jöttek a edzők ki a mérkőzés után? Kezdjük a Ferencváros mesterével.
Novák Dezső elkeseredett volt, de sportszerű. Az ellenfélről azt mondhatom, hogy érett, jó csapat, változatlanul erőssége a középpálya. A gyors ellendroham és ezen a mérkőzésen a Fortuna is segítette. A 0-3 túlzás nem fejezi ki hűen az erőviszonyokat. A győztes hadvezér Verebes József elégedetten beszélt, idézem. Tulajdonképpen a középpályán dőlt el a mérkőzés sorsa. Amikor megszereztük a labdákat, igyekeztünk gyors, kevés húzásból álló ellentámadásokat vezetni Zsiborás kapujára. Ennek már az első félidőben megvolt az eredménye, szünet után is ezt a játékmodort folytattuk. Azt hiszem, hogy a helyzetek alapján megérdemelten győztünk.
Szintén az Árkánum segítségével megtudtuk, hogy a mezőny legjobbjának Hannik Pétert választották.
Igen, a Népsport 8-asra értékelt a játékát, arra a felvetésre sikerül a címvédés, így reagált Hanik. Itt Győrben sokan féltenek bennünket a tavaszi várható sorozatmérkőzésektől, úgy okoskodnak, hogy ez a bajnoki szereplés rovására mehet. Erre csak azt tudom válaszolni, hogy elsősorban rajtunk, játékosokon múlik minden. Ha magánéletünket a labdarúgásnak rendeljük alá, ha becsületesen élünk és dolgozunk, akkor nem lehet baj.
Mit találtál az 1983. május 22-i győri mérkőzésről? Annak a végeredménye ugye 3-3 lett, tehát megint rengeteg gól. Nyilván ezt is nagyon jól értékelte a Népsport akkori száma.
Így van, ezt is 4 csillagos mérkőzésre értékelte. 3-3 lett, remek meccs volt egyébként. A forduló előtt a Rába 1 pont előnyel állt a Fradi előtt. Talán mondani sem kell, 28 ezer néző teltház várta a csapatukat, különben verőfényes idő volt, emlékszem rá, mert sajnos vagy nem sajnos, de annyira idős vagyok már.
A Ferencváros győzelmi kényszerben lépett pályára, én egyébként a televízióban néztem ezt a mérkőzést, mint az időtájt sok sport iránt vagy foci iránt érdeklődő, vagy mindkettő iránt érdeklődő fiatalember, illetve egy gyerek, jó magam, akkor 9 éves voltam.
Egyébként a győzelmi kényszernek megfelelően támadott a Fradi. Ismerjük el, Nyilasi Tibor hátára vette a csapatát, ő szerezte az első gólt, majd a szokolai buktatásért megítélt 11-est is elvállalta a szünetben, 2-0-ra vezettek a vendégek.
Ha így marad az állása, a Ferencváros érre ugrott volna a táblázaton.
Igen ám, de a másik oldalon Hajszán Gyula is kitett magáért, gyors volt, jó cselezett, egyik beadását Szentes értékesítette, kiharcolt egy büntetőt is a Bazs, és ő, amelyet a szakap már akkor jogtalannak minősített, de mindegy, Hanik belőtte, ezzel 2-2 lett, és hallatlanul izgalmasan alakult a végjáték. Kovács kapus Szabadi felé rugott a 16-oson belül, a csatár elesett, a játékvezető 11-est adott, és Nyilasi ismét magára vállalta a felelősséget, belőtte, 3-2-re vezetett a Fradi, és már csak 3 perc volt hátra.
Amikor Burcsa kiegyenlített, Burcsa győző.
És ismerjük el, egy gyönyörű alakítást követően lefordult ellenfeléről, a jobb sarokba lőtt, 3-3. Idézem, mit mondott Verebes a találkozó után, önkritikus volt a mágus egyébként, idézem, ebben a bajnokságban ez volt az első mérkőzésünk, amikor hosszú időn keresztül képtelenek voltunk megvalósítani az előzőleg elhatározottakat. A félidőben azt bizonygattam a fiúk előtt, hogy még nincs semmi sem veszve, nagyon szerettünk volna nyerni, de most azt kell mondanom, rendkívül értékes számunkra ez a döntetlen. Novák Dezső szerint... Mondom, az első félidőben a csapatom azt nyújtotta, amit vártam, amit eddig az egész tavaszi idényben produkált. A mérkőzés előtt bíztam a döntetlenben, de most a játék képe alapján azt kell mondanom, sajnos igazam lett, azért sajnos, mert biztos győzelmet engedtünk ki a kezünkből.
Végül a Rábajató 1 pontos előnnyel nyerte meg az aranyérmet a Ferencváros előtt 1982-83-ban, ebben a bajnoki szezonban. És azt is megértük, hogy 1983 után most 2026-ban is a két zöld-fehér csapat mérkőzése dönt vasárnap a bajnoki címről. Ebben van egy kis túlzás, de nem sok, mert amelyik csapat nyer, az például 3 pontos előnyben lesz, és utána már 3 olyan mérkőzés következik mind a két csapat számára, amin nehéz elképzelni a nagy fordulatot és a bukást. Okosabbak leszünk a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton is. 19:30-kor vasárnap este közvetítjük teljes egészében a mérkőzést.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Priskin Tamást köszöntöm nagy szeretettel, aki Ferencvárosban is játszott, de azért elsősorban, mint volt győrit ismerhetjük, de bármi is van, vasárnap Győr Ferencváros, Eto FC Ferencváros, a tét a bajnoki arany, mik a megérzéseid, milyen meccsre számítasz?
Hát mindenféleképpen egy nagyszerű mérkőzésre számítok, egy bajnoki döntőnek is mondható mérkőzésre. Két nagyon jó csapat találkozik, aki nagyszerű teljesítményt mutatott az idei szezonban. Nyilván én azt mondom, hogy a Ferencváros az elmúlt időszakban egyedülalkodó volt a magyar bajnokságban, és most ugye ebben az idei szezonban viszont a Győr személyében egy nagy kihívója van, úgyhogy tényleg egy nagyszerű mérkőzés, és én nagyon kíváncsian várom, hogy miként alakul majd.
Ugye nyáról lesz 2 éve, hogy az Eto hosszú hányattatás után visszajutott az NB1-be, kifejten gyengén kezdett, de aztán olyannyira magára talált, hogy onnantól már pontot is alig vesztett, meccset pedig végképp nem, és az év végén oda is ért az európai kupát érő helyre, de ott is volt egy Győr Fradi, amin egyébként a Fradi bajnoki címe múlt, azt akkor a Ferencváros meg tudta nyerni. Most mennyiben más a helyzet? Mennyivel erősebb a mostani Győr? Adott esetben a tavalyihoz mérten milyen most a Ferencváros?
Igen, sokan vártuk ezt a pillanatot, amit te is említettél az elején, hogy a Győr hála Istennek visszakerült az NB1-be. Igen, nehézkesen indult, de utána én azt mondom, hogy a csapat megtalálta a nagyszerű formát, és a bajnokság, az elmúlt bajnokságot is már úgy fejezte be, hogy tényleg nagyszerű teljesítmény nyújtva, és ezt sikerült átmenteni a következő szezonra, tehát az idei szezonra is. Én úgy mondom, nagyszerűen sikerültek az igazolások, nagyszerű játékosokat sikerült beépíteni az Eto'nak az utánpótlásból. Úgyhogy tényleg olyan játékosok alkotják most az Eto csapatát, akik én szerintem a posztjukon meghatározóak is a bajnokságban, sőt lehet, hogy a legjobbak, itt akár a Vitális Mirána vagy a Csingermákra gondolva. Úgyhogy nyilván egy nagyszerű csapatról beszélünk, nem véletlenül beszélünk most igazán bajnoki döntőről, de nyilván a másik oldalon is egy nagyszerű csapat van, aki ugye az idei szezonban három fronton is helyt állt, ugye elsősorban az Európa Ligában, a bajnokságban, és ugye még a kupában is találkoznak majd a csapatok, úgyhogy biztos, hogy kielezett mérkőzés lesz. A Ferencváros azt tudhatjuk, hogy nagyszerű kerettel rendelkezik, nagyszerű játékosokkal, úgyhogy tényleg én úgy érzem, hogy ez egy nagyszerű mérkőzés lesz, és kíváncsi a várom, hogy említettem, hogy mi lesz a végkimenetel. Szerintem nagyon fontos lesz, hogy melyik csapat tudja majd kiválóan kezelni a rájuk nehezedő nyomást, és melyik csapat lesz az, aki majd jobban kihasználja a helyzeteit.
Ugye a Ferencváros sokáig állt az Európa Ligában, akkor rendszeresen heti kétszer pályán is volt, ez az elmúlt években is így volt, és általában amikor a Fradi búcsúzott az éppen aktuális európai sorozattól, és csak a bajnokságra koncentrált, onnantól egyenesedett ki. Igen ám, de idén ugye van ez a magyar ajánlás, vagy magyar szabály, miatt ugye öt magyar állandóan a pályán van, télen viszont elvesztették Varga Barnabást és Tóth Alexet, tehát ez ilyen extra nehézséget jelentett Robi Kinnek. Szerinted most hogy áll a Fradi ebben a, hát majd hogy nem újra csapatot kellett építenie, mert kulcsemberek távoztak a télen?
Igen, két meghatározó játékos adta el a Ferencvárost, és hogyha a Varga Barnit említjük, akkor a Varga Barni személyében ugye egy magyar játékos, egy magyar válogatott játékos, aki tényleg nagyszerű ott a kapu előtt, és tényleg hozta a gólokat is. Én azt mondom, hogy ez az egyik legnehezebb, amit egy csapat pótolni tud. Nyilván a Barninak egy nagyon komplex játékosról beszélünk, nagyszerűen érkezett a kapujára, és nagyszerűen fejezte be a támadásokat is, úgyhogy ez biztosan nagy érvágás a Ferencvárosnak, de nyilván azért vannak ott még a csapatban olyan támadók, akik képesek mérkőzéseket eldönteni. Nyilván én azt mondom, hogy az Alinak a személye is nagyon hiányzik, mert ő egy nagyon kreatív és tényleg nagy munkabírású játékos volt ott középen, aki szintén magyar válogatott, úgyhogy ahogy te is említetted, ez két nagyon nagy érvágás a Ferencvárosnak, de ahogy én említettem, azért vannak olyan játékosok a keretben, akik már tudnak dönteni mérkőzés, és meg tudnak nyerni mérkőzéseket. A másik oldalt nézve pedig, ahogy említettem a korábbiakban is, az Eto'nak az utánpótlása szerintem az egyik legjobb a Magyarországon, ezt láthatjuk egyébként a fiatal játékosokban is, láthatjuk abban is, hogy az idei szezonban a Vitális Milán, vagy akár a Csingermák olyan teljesítmény nyújtanak, hogy a posztjukon a bajnokság legjobbjai. Nyilván ez is hozzájárul ahhoz, hogy nagyszerűen teljesít az Eto, és hát ne felejtsük el, hogy az Eto-nak ugye azért csatáson is igaz, hogy nem magyar játékos, de Bembele nevében sikerült egy olyan támadót igazolni, aki azért a góljaival hozzásegítette ahhoz az Eto-t, hogy most a bajnokság végső kimenetelében a bajnokságért játszol ez a csapat.
Mit szólsz Schön Szabolcs újjászületéséhez, újra a válogatottban és az Eto-ban is remekel?
Igen, ő nagyszerű teljesítmény, úgy tényleg látszik, hogy élvezi a futballt, és megtalálta a formáját az Eto'ban is nagyszerűen teljesített, a válogatottban sikerült egy mérkőzés eldöntő gólt szereznie, úgyhogy nyilván az ő személye is nagyon fontos lesz ezen a mérkőzésen, hogy mire lesz majd képes, és miként tud majd helyt állni.
Ferencvárosról általában véve ugye 8-szor lehet sorozatba bajnok a Fradi, ilyen csak a hőskorban fordult elő, azt hiszem az MTK volt talán 8-szor bajnok, de már olyan régen, hogy nincs is élő ember, aki azt látta volna. Az előző években azért, jó, pont tavaly azért kicsit necces volt az utolsó egy-két forduló, de a Ferencváros megoldotta. Mennyire érzed azt, hogy adott esetben itt új király születhet ebben az évben?
Én megmondom őszintén, az Eto'nak minden reális esélye megvan ahhoz, hogy megnyerje a bajnokságot. Tényleg domináns játékot mutatva az elmúlt mérkőzésen is, ugye a Puskás Akadémia ellen nagyszerű teljesítmény nyújtott, sikerült megnyerik a mérkőzést. Úgyhogy én reális esélyét látom annak, hogy az Eto' akár most ebben a szezonban le tudja taszítani a Ferencváros a trónról.
És ilyen pillanatokon belül találkoznak a kupába is, az azért lesz speciális, mert ott viszont nem él a magyar szabály, tehát legutóbb is azt hiszem talán 10 légiós volt a mezőnyben a Ferencvárosban. Ez mennyire változtatja meg az erőviszonyokat a kupa elődöntőre?
Igen, ugye ezt láthattuk az európai kupában, és ugye a magyar bajnokságban is, ugye az Európa Ligában a Ferencváros többnyire ugye külföldi játékosokkal próbált operálni, és tényleg nagyszerű teljesítmény nyújtva nagyon sokáig el is jutott a csapat. Én nyilván én azt mondom, hogy a kupában az, hogy nem kötelező magyar játékosokat játszani, én szerintem a Ferencvárosnak az előnyére válhat. Nyilván az sem lesz könnyű a Ferencvárosnak az a mérkőzés, de ott valamilyen szinten lehet, hogy ez a szabály egy picit az előnyükre válhat.
Hát meglátjuk, minden esetre a forduló rangadója vasárnap este 19:30-kor Eto FC Ferencváros. Prüskin Tamásnak nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
A mikrofonnál továbbra is Elpap István, nagy szeretettel köszöntöm mai vendégénket, mindenekelőtt Kovács Erikát, a Nemzeti Sport főmunkatársát, Bitman Emilt, az M1 Sport főszerkesztőjét, és Turi Gábort, adásunk társszerkesztőjét, a Nemzeti Sport főmunkatársát. Majd mindjárt beszélgetünk mindenféléről, de miután bedobták a korongot a Vasas Jégcentrumban Olaszország ellen, először is megyünk ki a helyszínre Virányi Zsolthoz és Szalai Kristófhoz.
Köszöntjük a hallgatókat, a 0-0 találkozó állása épp, hogy csak megkezdődött az összecsapás, és most azt figyelhetjük, hogy az olaszok kapuja előtt a buli után a korongot ugyan elhoztuk, de már el is vesztettük, és a honosított kanadaiakkal fűszerezett csapat jön előre a téli olimpián, két győzelmet aratott februárban hazai jégen, és aztán az amerikaiak állították meg őket a negyed döntőben. Szóval egy jó formában lévő olasz csapat, amelyik azért legutóbb szerdán, amikor mi a szlovákoktól kikaptunk a rendes játékidőben, sajnos teszem hozzá, akkor az olaszok bizony szintén kikaptak a franciáktól végül is szétlövés után. Ezen a meccsen a tét, amelyik csapat nyer, az reménykedhet, ha az olaszok nyernek, akkor a kínaiak holnapi legyőzésével szinte biztos feljutók, mert hogy a 6 csapatból csak egy juthat fel a világ elitbe.
Köszönjük szépen, ahogy magyar gól van, már is megyünk újra a helyszínre, meg amúgy is rajta tartjuk a szemünket a magyar-olasz meccsen, ugye női divízió 1/A világbajnokságról van szó, ha esetleg erről eddig nem esett volna szó, de akkor kezdjük is mindjárt ezzel. Mennyire figyelitek, mennyire fontos esemény ez, hiszen azért akár is nézzük itt az Elit VB-re jutása tét. Jártunk már ott, most azért harcolunk, hogy újra visszakerülhessünk, és hát azért tetszik, nem tetszik, győzelmi kényszerben van a csapat.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát a szlovákok elleni vereség szerintem mindenkinek levitte így a motivációs szintjét. Ez a találkozó is ugye délután 4 órakor kezdődött, tehát hogyha valaki egyébként a tévében követné, és nem biztos, hogy hazaér addigra. És mivel csak egy csapat jut fel valóban, ezért úgy, ahogy mondtad, győzelmi kényszer van. Ez az olasz válogatott, ez a 26-os téli olimpiára készült, úgyhogy jó erőkből áll. Szerintem meglepetés lenne, hogyha rendes játékidőben le tudnánk őket győzni, de ne legyen igazam, nyilván nagyon szurkolunk nekik, de borzasztóan nehéz lesz.
Gabi, női hoki, mennyire?
Kihangsúlyoztad a nőit, pedig nem, épp azt akartam mondani,
hát
hogy
női.
Abszolút. Nem, de itt az iramot én mondtam már talán, hogy benéztem egy női, és azt mondtam, de jó iram van, és akkor jöttem rá, hogy női. És most komolyra fordítva a szót, én azt gondolom, hogy tegnap ugye a szlovákoktól nem lett volna szabad kikapni, de azért mondjuk ki, a szlovák egy inkább jégkorong nemzet, mint a magyar. Tehát nyilván, tehát én ezt...
Tegnap előtt egyébként csak.
Igen, bocsánat.
Pontosság miatt.
Nem tudom, nem látok sok esélyt a visszajutásra. Jó lenne, de nem.
Jó, akkor... Akkor szerintem, ha csak Erának nincs
Nem akartam azt mondani, hogy én most a víz más halmaz állapotával vagyok.
Arról majd mindjárt beszélgetünk.
Ezért nem mondtam, de nyilván követtem eredmény szinten, meccset nem sikerült.
És a jeget is szereted.
Igen, azt is szeretem, csak ott most pihenő van.
Hát reméljük, hogy hamarosan megyünk a jégcsarnokba, és jó éreket mondanak.
Az lenne a legjobb, alig lenne nálunk a szó, de azért erre
ezen a szinten így kicsit kevés az esély. Na, egy picit még a Bajnokok Ligájára menjünk vissza, amiről azért már sokszor esett szó a héten, előzetesen is, meccsek után is, az egész negyeddöntő négy párharc után is, de azért már, ez már azért tényleg a csúcs szintje az európai klubfutballnak, és azért szépen hullottak a nagyok. Hát mindenek előtt a Real Madrid és a Barcelona, de hát azért akár is nézzük, a Premier League címvédőjeként esett ki a mi Liverpoolunk, ami alatt ugye Szoboszlait és Kerkezt értem, de ettől még senki sem mondja szerintem azt, hogy nem megérdemelt a PSG, a Bayern, az Atletico és az Arsenal négy közé jutása. Vagy?
Kicsit felúsztam a szemöldökömet, nyilván Barcelona szurkolóként nehéz lenyelni a békát, hogy az Atleti megverte a Barcelonát.
Nem már lenyelted, nem? Hát már...
Igen, abszolút. Nyilván...
Lent van a béka.
Nem akarok nagyon szubjektív és ilyen gránátvörös kék szemüvegen keresztül beszélni arról a mérkőzésről. Nyilván mind a két meccsen volt egy-egy szinte teljesen hasonló szituáció, piros lap kiállítás.
Mintha ismétlés lett volna.
Igen, az elsőn Julián Álvarez élete szabadrugás gólját varázsolt, a gyönyörű gól volt.
Rögtön a kiállításból.
Tehát abból a szabálytalansággal,
igen.
A második mérkőzésen, a mostani visszavágón pedig kódolva volt, hogy egyszer el fog menni az Atletico Madrid, tehát kettő gól nem lesz elegendő. Ha ott 0-2-nél a Fermín fejes, nem tudom, a kedves hallgatók emlékeznek-e arra a szituációra, ha az bemegy, és nincs az a sérülés, hogy ott a kapus eltalálta a fejét Fermín Lópeznek, majdnem 5-6 percig állt a játék, bekötötték a fejét, vissza tudott jönni játszani, de ott olyan lendületben volt a Barcelona, és tudom, hogy nincs ha, de olyan lendületben volt ott a Barcelona, hogy ott benne volt a pakliban a 0-3. Ehhez képest kényszerszünet, és a végeredményt pedig láttuk, gyakorlatilag 6 perccel később az Atleti megrúgta az egy gólt, amivel el is döntötte a továbbjutást. A másik három párharc az egyébként szerintem egyértelmű volt, bár nyilván a Bayern és a Real csatája az megint csak megérne egy misét, de szerintem az egyértelműen jobb csapat.
Az marha jó meccs volt, tehát erre mondják, hogy marha jó, tehát szenzációs
meccs. Már ugye te mind a kettő, mert az első meccs is.
Ja persze, de most a döntőre, már úgy értve döntőre a visszavágó.
De a jobb csapat jutott tovább szerintem.
A zseniális meccs volt.
Na, csak annyi zárójelben megbeszéltük, hogy magyar gólnál megyünk ki Káposztásmegyerre, nem megyünk ki Káposztásmegyerre, mert olasz gól van, 1-0-ra vezetnek az olaszok, de ettől még azért...
De még
rögzítsük, hát minél hamarabb menjünk, persze, de itt viszont akkor folytassuk Bajnokok Ligájával, erre amennyire követted figyelemmel például Kerkezék búcsúját. Tudom, hogy nagy Kerkez rajongó vagy.
Igen, nagyon aranyos vagy, hogy erre kérdeztél rá. Nyilván figyeltem, de azért az előbb azt mondtad, hogy hulladtak a nagyok, de hát kis túlzás, a nyolc közé már csak nagyok jutottak be, tehát igazából itt bárki
kiesik. És a névleg nem annyira nagy Sporting is tulajdonképpen hajszára volt az Arsenal meg viccelésétől.
Az első meccsen jobb volt a Sporting.
Tehát igazából, ha fordítva a másik fele esik ki, akkor is azt mondtuk volna, hogy hullanak a nagyok.
És mennyiben jobb lett volna?
Hát én sajnáltam, de nyilván a párizsi meccs után azért olyan túl nagy elvár. Nem tudom, ti reménykedtetek abba, hogy
kettő... Hát ott az a nagy kérdés, hogyha, mert azért az olyan vagy-vagy szituáció volt, hogyha ott a McAllister féle ütközésnél jóvá adják a 11-est, akkor mondjuk és a Liverpool berúgja, akkor 1-0 után mi történt volna, mert az egy gólt azért bárkinek rúghat, de nincs hat, tehát végül is a VAR.
Ez most másodjára hangzik este.
De tény, tehát most igen.
Inkább az, amit én figyelek, az, ami a Madridban, meg Liverpoolban is ott a csapat öltözőjében, meg a házatáján, azok olyan furcsa dolgok. Tehát, hogy mindkét helyen kell valami. Nem
ellentétes hírek vannak, mert ugye most Real Madridból azok a hírek jönnek, hogy most nem lesz palota forradalom a nyáron, és marad az edző. A Slot kommunikációja meg elindult abba az irányba, hogy hát itt
minden a legnagyobb rendben.
Itt most egy elképesztő csapat a kialakulóban, és tehát ez tipikusan az, amikor az edző már kifele azt kommunikálja, hogy egyébként ebből valami jósülhet ki, hogy aztán mindenki lett
még akár egy ötödik hely is a Premier League-be, ami elindulást ér.
Úgyhogy fura dolgok mennek végbe. Láttam egy Kylian Mbappé ilyen kis mémet, hogy hiába üldözi az aranylabdát és a Bajnokok Ligája címet, ugyanez megadatott Dembélének, aki ott maradt a párizsi csapatnál, és hit Luis Enriquében, úgyhogy már B1-győztes, valamint aranylabdás, Mbappé pedig továbbra is nem, eleve nyilván ettől még a világ egyik legjobb futballistája, de klubfutball szinten a BL sikerekben mérik azt, hogy te mekkora, mekkora játékos is vagy.
Ronaldo se volt BL győztes már, mint a brazil aztán.
Amit az igazi, igen.
Persze.
Úgyhogy, mert ez igazit nem rossz értem, ez elnevezés szempontjából, vagy az eredeti. Úgyhogy...
Ez csak a klónja. Jó, nem.
Én nagyon reméltem, hogy egy Barcelona-Liverpool döntőt látunk majd Budapesten, úgyhogy...
Azt nem annyira.
Azt nem, úgyhogy kis túlzásra mondtam, hogy a baráti körömben...
Meg se
kis,
nézed.
Hát, hogy kedden véget ért a BL számomra, ami persze nyilván nem igaz, mert jövő héten ugyanúgy le fogunk ülni, vagy két hét múlva is megnézzük ezeket a meccseket, de már...
Most kedden másfajta kupa meccsek lesznek.
Hogy azért lesz egy, arról is fogunk beszélni, de hogy csak lesz például egy PSG Bayern elődöntő, mert ugye ez az az ág, a Liverpool, PSG, Real Bayern ág volt az egyik, és ami nem jelenti, hogy innen jön a végső győztes, mert az meg ugye egy meccsen dől el, de azért egy PSG Bayern elődöntő az egy elég emberes hangulatos 180 perc lesz. Vagy,
erre
vagy
szokták mondani egy döntőnek beillő?
Azt már mondták a Real Bayernre
is. De hogy erre is,
erre is
lehet persze mondani?
Szerintem a két legjobb csapat játszik azon az ágon, jelenleg Európában. Az Arzenát azért nem sorolom ide, mert az elmúlt két hónapban nem azt a focit játssza, amit mondjuk
az őszi Arzenát ide lehetne sorolni.
Igen, és mondjuk...
Meg a mostani City, de az már nincs verseny.
Igen, illetve azt a Barcelonát, amely az idén 90%-ában remekül futballozott, a rossz hír a katalán szurkolóknak, hogy abban 10%-ban benne voltak a mind a két atleti meccs, illetve az hát atleti meccsnek szakaszai, a spanyol kupa.
Meccs.
De egyértelmű, hogy a PSG és a Bayern egy picit talán most mindenki felett van, úgyhogy az lehet, hogy megint egy klasszikus párharc lesz. A másik ágon pedig az Atletico megmutatta Barcelona ellen, hogy bárkinek meg tudja nehezíteni a dolgát.
De ott nem lesz gózulhatag az Atletico Arzenál. Hát meg az Arzenál is. Most 1-0-ás összesítéssel mutatják fel a Sportingot.
Ez lehet ugye úgy egyébként az elődöntőben is, hogy egyetlen egy gól dönt a 180 perc alatt, simán benne van.
Egy 11-es a második meccs 70. percig.
Egy varos 6 percig nézegetős.
Na, ettől én még azért nézni fogom. Ez már az a szakasza a BL-nek, hogy már mindegy kijátszik, mert azért a korábbi az alapszakaszban persze, nyilván persze. Egyáltalán nem mindegy, az ember nézze a saját kedvenceit, aztán a többit meg utólag. Kovács Bendegúz. Ugye bemutatkozott az Alkmaar felnőtt csapatába, rögtön egy kiváló gólpasszal, fejjel letette a labdát lövésre, és ebből gólt szerzett a csapata. Szóval most már nem az van, hogy U19, meg nem az van, hogy Young Alkmaar, hanem most már felnőtt csapat. Hova futhatja ki magát a srác, mert jó, nagyon-nagyon jók a mutatói, ezt rögzíthetjük.
Egyébként nem csak a mutatói jók, én ugye régi vágású ember vagyok, tehát tehát ezzel a magassággal gyakorlatilag...
Kíváncsi vagyok, hogy a régi vágásnak nem, mi
nem, közel nem, lesz. Az a lényeg ennek, ugye, hogy nem szoktunk hozzá, hogy általában magas emberek, most a kosárlabdázókat
lesz,
hogy ügyesek. Így van. És ő ügyes. Jó a labdaérzéke, nagyon jók egyébként az utolsó passzai, tehát nem az van, hogy csak magának. Tehát magyarul, ugye ettől a magasságtól, termettől tankszerű centert várna, hogy úgy mondjam, az átlag szurkoló, és emellett...
Egy Jankert csak...
hát a Janker nem volt annyira ügyes, de mondjuk Krausmann
nem,
volt ügyetlen, és Ibrahimovic pedig ügyes is volt, meg tank is.
Tehát az Ibrahimovicshoz képest nem, de penge a Kovács Bendegúz, tehát az előbb említett, tehát a Jankernál mindenképpen pengébb, de ugye hát a Janker sose volt penge. Tehát mondom, meglepődtem, amikor néhány héttel ezelőtt, amikor nyilatkozott a Nemzeti Sportnak, megnéztem direkt néhány, hogy hívják ezt ezen a akármi videó
megosztó,
igen, meg szépen megosztókon megéztem, és láttam olyan 10-15 esetben egyrészt a gólyait, másrészt pedig az utolsó passzait, harmadrészt pedig, amikor visszajött a mezőnybe, mert ugye az ilyen nagy lakliknál az a probléma, visszajönnek a mezőnybe, akkor néha úgy mozognak már elnézést, mint elefán a porcelánban, de nem, baromi jól játszik. Tehát én egy nagy a magyar futball egyik nagy ígéretének tartom, arról nem is beszélve, hogy mondom, ezzel a termettel nem a tankszerű, nem tankszerűen játszva, akár még egy variációs lehetőséget is ad majd idővel a válogatottba.
És jó helyen van, hát Kerkez is onnan röptette magát a Premier League-be, úgyhogy ezzel se lehet probléma.
És úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon jól építik a srácot, mert amikor elkezdte rúgdosni a gólokat az U19-be ifi bajnokok liga, illetve ifjúsági liga, így hívják pontosabban, aztán elkezdte rúgni a holland kettőben is a gólokat, akkor nem az volt, hogy akkor azonnal gyerünk a felnőtt csapatba. Egyszer-kétszer volt keretben már most 26-ban, de hát egészen áprilisig várt az AZ-nek a vezetőedző, hogy bemutatkozzon. Egy olyan meccsen, amikor már mindegy volt. Tehát nekem ez nagyon tetszik. Neki türelmesnek kell lenni, tehát el kell fogadni azt, hogy valószínűleg neki a 26-27-es idény lehet az, amikor mondjuk a felnőtt csapat keretének állandó tagja lesz, majd jönnek a csereként a meccsek, és azokat a perceket kell megbecsülni. Úgyhogy,
és csereként a gólok.
Így van, úgyhogy neki türelmesnek kell lenni, és szerintem a magyar szurkolóknak is türelmesnek kell lenni, tehát nem szabad azonnal őt a válogatottba vizionálni, majd igen, ha úgy megy a pályafutása. Ilyen ígéretes csatárpályafutást mostanában nem nagyon láttunk magyar fiataltól, ez is tény.
És hát Németh András indult úgy, hogy talán
de neki sem volt
a Zalán, aki persze más típusú
támadó. De a gólmutatói nem voltak ilyenek.
Nem.
Tehát
nem,
a Németh András ott, ahogy a Genkben elindult, és bemutatkozott volt, és na, aztán ugye volt az a hamburgi klubváltás, a többi történelem. Mancsa Zalán is ugye jól indult, aztán most egyelőre a belga kettőbe ragadt, aztán reméljük, hogy te is még nincs 20 éves, vagy nagyjából 20 éves. De jól indul ez a Kovács Bendegúz féle Alkmaari történet. Én nagyon szurkolok annak, hogy a következő évben tényleg jöjjön meg az áttörés, de legyünk mi is türelmesek, mint szurkolók, ne követeljük azonnal a válogatott be, ő pedig legyen türelmes saját magával. Nem tudom, hogy milyen srác, hogy milyen gondolatú srác.
Nagyon felnőttes gondolkodása érdekel. Pontosan a Nemzeti Sport cikkében, ezt halán komolyan állítom. Szóval meg voltam döbbenve, hogy valaki ennyire érett tínédzserként.
Ezt jó hallani. Arra gondoltam, hogy nem találkoztam még vele, nem beszélgettünk, nem készítettünk interjút, ami nyilván ilyenkor mutat egy másik képet is a fiatalból.
Nagyon józan fiúnak tűnik.
Így van.
Úgyhogy szurkolom.
Kapu előtt józannak kell lenni.
Ja. Na hát nem véletlenül nem mentünk még el a Vasas jégcsarnokba, mert továbbra is 9 perc van még hátra az első harmadból, 1-0-ra vezetnek az olaszok. Menjünk viszont ehelyett Győrbe, mert ott két nagyszerű mérkőzést is játszik egymással az Eto és a Fradi. Egyiknek sincs kicsi tétje, talán egy kicsivel nagyobb annak, ami most vasárnap jön 19.30-tól, mert amolyan elő, ha a PSG Bayernre mondjuk, hogy előrehozott döntő, akkor ez nem is előrehozott, hiszen már ezzel együtt van 4 forduló hátra. Pont azonosságban egyel több győzelme van a Ferencvárosnak. Dibusz Dénes még azt is megkockáztatta, hogy még az X is jó, bizonyos szempontból akár jó is lehet. Máshol meg ilyeneket olvastam, hogy azért nem leszámít az, hogy mindenki minden meccsét megnyeri ezután. Nem tudom, ilyenkor kevésbé szoktak botlani a csapatok. Na szóval, hogy néz ki nektek ez a Győr-Fradi versenyfutás?
Hát én már elmondtam sokszor, de az előbb is mondtam neked
csak
itt az adás előtt.
Csak közben játszottak meccseket is.
Igen, én nagyon szeretném, ha lenne egy kis változatosság a bajnoki címek rangsorában. Én borzasztóan szurkolok a Győrnek, nem megbántva a Ferencvárost. Én mindig is vidéki focipárti voltam, ez tagadhatatlan, úgyhogy én nagyon szeretném, ezért szerettem volna, ezért voltam szomorú, ezt már elmondtam a múltkor, hogy a Debrecen nem tudta megverni a Ferencvárost, mert az jó lett volna a Győrnek, úgyhogy én nagyon
a Debrecennek győrtem. Is jó lett volna, mert...
De most ezért direkt nem mentem tovább, mert nem önös érdekből mondtam, hanem így a bajnoki cím.
Majd a Győrt megveri, mert azzal még játszik. Aztán hát a következő
hát
héten.
Akkor azt már ne verjük meg.
Aztán Debrecen Győrrel folytatódik a bajnokság,
nem,
és Fradi
nyilván dőljön el a pályán. Én a múlt héten is azt mondtam, hogy aki itt most kikap, szerintem, én azért mondok ellennek, szerintem annak nem szabad leengednie, mert a következő, az utolsó három fordulóban bármi megtörténhet, szerintem.
Lesz tehát, még Újpest Fradi
tehát,
is.
Tehát, hogy értem, hogy 6 pontos.
Fradi Zete. Itt a Győr Diós Győr azt tűnik egyetlen olyan meccsnek, ahol látatlanba be lehet húzni. Szerintem.
Főleg, Diós, hogyha a hétvégén eldől.
Hát addigra a Diós Győr, de addigra mindenképp eldől. Tehát
mert ez a vége?
Utolsó előtti aha. Forduló, de ott már...
De szombaton kiesett a Diósgyőr, hogyha igen, úgy alakult
vagy
az eredmény.
De a jövő héten végképp, tehát...
Ha úgy alakult,
hát, igen. 7 pont a hátránya, és 4 forduló van, és ez eddig összesen 5 meccset nyert ebbe az idénybe, úgyhogy...
Én arra vagyok kíváncsi, hogy a Ferencváros öltözőjében milyen hatásai vannak az elmúlt napok, és nem akarom a politikát belemondani, de nyilván ez hozzátartozik, hogy foglalkoznak azzal a játékosok, ami zajlik egyébként. És nem tudom, hogy ez mennyire lehet zavaró tényező. A Győr már megfricskázta ebben a naptári évben a Ferencvárost, és a Győrnek emlékeim szerint utána volt egy pici holtpontja, mintha megijedt volna, hogy most hopp itt ebből lehet bajnoki cím, de...
Mert ezért is vannak most pont azonosság.
De újra kiegyenesedtek egyébként, és hazai pálya 10-valány ezer szurkoló lesz ott az Eto stadionjában. Kérdés, hogy ez mondjuk milyen ez azt gondolom inkább pozitív hatással lehet a hazaiakra. A Ferencváros több ilyen meccset játszott ebben az idényben, hogy teltház idegenben, úgyhogy nekik ez nem lesz újdonság. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, nem néztem még meg, hogy ki lesz a találkozó játékvezetője, de nem irigylem.
Meg sincs.
Én igen, nagyjából így 48 órával vagy 36 órával előtte szokták ezt nyilvánosságra hozni. Nem irigylem a játékvezetőt, óriási nyomás lesz rajta, akár hazai oldalról, a szurkolók miatt, és tényleg ez eldöntheti a bajnoki címet, mert aki ezt a találkozót elveszíti, az nagyon komoly lépés hátrányba kerül szerintem, főleg, hogyha az a Győr lesz, mert akkor az már kettő győzelem, ugye, hogyha pontazonosság van.
Legalábbis 4 pont, ha úgy igen, számoljuk, igen, az igen, a 3. Igen.
A Győri oldalról tehát inkább van egy pici nyomás, de nyilván a Ferencváros oldaláról is, mert ott meg mindenki elvárja a bajnoki címet. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek például, hogy mondjuk a Ferencváros foglalkozik a magyar szabállyal, mert lehet, hogy van egy olyan meccs, ahol ezt el lehet engedni. Nem vagyok teljesen tisztában a szabályokkal.
Szerintem nincs. Tehát el lehet, mert ajánlás, csak akkor jelentős pénztől esnek el. Cserébe viszont, hogyha nem BL indulók, mert az mindentől függetlenül az egy piaci pénz, hanem BL indulók, akkor aztán főleg jelentős pénz lehetőségétől esnek el, de Turi tanár úr sporttörténelmi értekezéséből tudjuk, következő... hogy a Győr eddigi 4 bajnoki címéből 3-at konkrétan a Fradi ellenében nyert meg.
Igen, de mielőtt erről beszélünk, nem szeretnék visszakérdezni, de hogy nem vagyok benne biztos, hogy Lenny Joseph például a közelmúlt közéleti eseményeire mennyire reagál, vagy mennyire akar, vagy tud. De most komolyra fordítva a szót, egyetértek Vukovics. A Vukó ugye itt az előző órában beszélt. Ha már ez szóba került, én 82 márciusában ott voltam, zuhogott az eső az ülőt, amikor 4-3-ra nyárta rá Beto.
5 hónapos volt.
Szenzációs mérkőzés volt. Az március volt, a másik volt, a 83 volt májusban, akkor pedig kanikulai meleg volt.
Meg is rogyott
a pócik meg is rogyott egyébként, mert a nyilasit kellett volna fotni.
Ez tőbb utát kapott az a meccsen, nem le is cserélte a Verebes.
Így van, azért cserélte le. Ugye a Verebes a hosszú malmoróban mondta neki, hogy gyere le. Mondjuk nem esett neki jól, bár pocik egyébként egy jó játékos volt a maga nemében, nem bírtam a
meleget. De csak 30 fok alatt.
Jó duma. Na a lényeg az, hogy szenzációsan játszott a Győr az Üllői úton, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy simán, tehát 4-3 szorosnak tűnik, meg egyébként a Raptibi kihagyta a 11-es, de már azt hiszem úgy, hogy kettővel ment már a Győr, tehát jó, följött volna, de nem ez a lényeg. Viszont a 83-as meccsen,
hát
amit egyébként délelőtt játszottak Győrbe, tehát még a melegnek, tehát én szerintem ilyen 11 körül kezdődhetett, mint egy ilyen matiné. A Nyilasi nagyon, ezt így hívják manapság, tökösen hátára vette a csapatot, 3 gólt szerzett a 3-ból, viszont azt kell, hogy mondjam, Hajszán Gyula szenzációsan fotballozott, szóval hát én így emlékszem ezekre a meccsekre, ami
lényeg, most a mai napra. Nem akartam én, hogy itt, ma ezt megtetted.
Beszélek a napjainkról szeretnék
Sőn Szabolcs beszélni. Mennyire futballozik majd szenzációsan. Nem?
Igen, én a Borbét egész kiváló edzőnek tartom. Erőnlétileg úgy felhozta ezt a csapatot, hogy akkor, ha össze lehet hasonlítani a verebesi csapathoz, tehát ugyanaz a dinamika, mert a verebesi csapat dinamikus volt, ez a Győr is dinamikus, erőnlétben nagyon jó, és nem olyan lassú a középhátvédje most, mint annak a Győrnek volt, de most tényleg nem mondok nevet a 80-as években, ennek ellenére tudott néha a Győr a Verebessel taktikát játszani. Mindegy, ezt félig meddig poénból mondtam, és azért gondoljuk, tehát akkor most váltsunk komolyra. Ez a szakember, a Borbély úr gyakorlatilag ugye 2000, most számolni kéne, 2 évvel ezelőtt volt, ugye, amikor az MB-k, így van, följutottak, és utána még tehát
utána októberig alig nyertek meccset, igen, és aztán egyszer csak elkezdtek
aztán csak nyerni. Elindultak, és aztán negyedik lett a csapat, szóval én fejet hajtok. Ami a másik oldal viszont, és ezt azért ne becsüljük le, szóval a Fradi kikerült ebből a két frontos harcból. Tehát én azt gondolom, hogy azért most már a bajnokságnak, tehát előbb említetted, hogy ugye úgymond két fronton, tehát bajnokságban és kupában találkozik a két együttes. Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb a bajnoki mérkőzés. Itt az előbb beszéltél, említetted ugye, hogy mennyi pénz folyik a BL-ből.
Viszont a kupában meg játszhat 11 légiós is, mondjuk annyi nem fog, mert igen, nincs külföldi kapusa a Fradinak, de 10.
Ennek a presztízse most a bajnoki címnek a presztízse jóval nagyobb, tehát kicsit, hogyha úgy alakul, hogy az egyik a bajnokságot, a másik a kupát, akkor aki a kupát, az kvázi vigasztalódik, tehát...
Ez legalább Európa Liga, igen, nem konferencia Liga. Erről van viszont szó. Nem is BL.
Erről van szó. Mindegy, tehát visszatérve, Tehát azért itt a Fradi most már csak egyfelé figyel, és innentől kezdve azért a Fradi veszélyes, marha jó meccset várok. Ha olyan jó meccs tesz, mint akármelyik, akár a 82-es, akár a 83-as, tehát ami a végén döntött, akkor elégedett. Ezek egyébként meg utána mind a két meccs 4 csillagos volt, tehát az azt jelenti, még most is ösztönöz a nemzeti sport, tehát az azért jó, nagyon jó.
A marha jó kapcsán azt hittem, azt fogja mondani, hogy olyan jó meccs lesz, mint a Bayern Real Madrid. Tehát, hogy...
Az is 4-3 lett, itt elhangzott egyszer.
Én nem tudom, én már elmondtam, hogy mit szeretnék, meg hogy szeretném. Nem nagyon látom egyébként, hogy a 83-as, vagy 82-es csapat erőnlétéhez, meg a mostani, tehát ezt a kettőt párhuzamot nem látom. Nem gonoszkodom, azt értem, hogy a Fradi ellen nyertek. Én elmondtam, én nagyon, Győr amúgy is egy sportfőváros lesz most hétvégén, úgyhogy szerintem ott a sportszeretők azok minden téren el lesznek kényeztetve, hogyha úgy akarják, szerintem. És jól van összerakva, nyilván nem véletlen az időrend is, hogy mindenki mindenhova eljuthat, úgyhogy...
Na de ki lesz a harmadik? Mert ott még 3 csapat van teljesen fejfelmelt, ugye Debrecen, Paks, Zalaegerszeg, ebből a Zalaegerszeg a Magyar Kupában is áll, aminek lehet még jelentősége, mert elég valószínű, hogy a bajnoki negyedik is európai kupa induló, ha csak a Honvéd nem csinál csodát, de mi nem jelenti, hogy nem csinál a Honvéd csodát, mert lehet, hogy elég megverni az Zalaegerszeget, és mondjuk, ha pont véletlenül ugyanaz a bajnok, mint a kupa győztes, akkor már is európai kupainduló, de minden más esetben a bajnoki negyedik helyezett is mehet, de azért az igazi az nyilván a bajnoki bronz, mert az ott van a nyakban is. Szóval ki lesz a harmadik? Debrecen, Paks vagy a
ZTE? Vigyéki csapat, én ennyit vállalok.
Óriási.
Az a klasszikus, igen, hogy én az Zalaegerszeggel kapcsolatban nagyon meglepődtem ezen az MTK elleni botláson. Ha azt nézem...
Diós Györiek is, mert ezzel esnek ki gyakorlatilag végérvényesen.
Igen, és hogy ez egy egyszeri kisiklás volt, vagy esetleg Zalában egy picit elengedték az idényt, ezt most nem rossz értelemben mondom, hanem ennyi volt benne, azt még nem tudjuk, majd a hétvégén kiderül. Egyébként, ha ezt a múlt héten teszed fel ezt a kérdést, akkor azt mondtam volna, hogy az Zalaegerszeg. A Paks teljesen kiszámíthatatlan tavasszal, még a Debrecen tűnik egyébként a legilyen egységesebb, illetve mind a 3 csapat egységes, hanem a legkiegyensúlyozottabb, ezt a szót kerestem.
A sok döntetlennyével amúgy nem fogod elérni a bronzérmet.
Hát igen, tehát, ahhoz meccseket is kell nyerni.
Akkor meg kell verni a Győrt, akkor meg...
De ugye Debrecennel kapcsolatban elhangzott, hogy játszik még a Ferencvárossal, a Zalaegerszeg is játszik a Ferencvárossal, most a Paks, lesz egy Paks
nem Debrecen. Nem a Debrecen, a Ferencvárossal, nem a Győrrel játszik. Bocsánat, igen, a Fradi a játszik a Pakssal és az ETL-vel.
És a következő fordulóban pedig lesz egy Debrecen-Győr, Ferencváros-Paks, Nyíregyháza Zalaegerszeg, szóval itt szerintem ezt most még lehetetlen megmondani, hogy ki lesz a befutó. Most boksolnom kellene valamiért a Debrecent érzem a 3 csapatból, de teljesen kiszámíthatatlan.
Úgy tűnik minden hétvégén, mert a múlt héten mi is megbeszéltük, hogy Zalaegerszeg úgy tűnik, hogy jó focit játszik, de...
És én egyébként
a bronzéremért tényleg a szín magyar paksér. A szurkolók szót erősnek érzem, de a paksiakkal szimpatizálok. De itt egy dologról még nem esett szó, itt azért a 32. fordulóban most így visszaváltok, de aztán nem akarom elvinni a beszélgetést. Lesz egy Újpest-Ferencváros mérkőzés, aztán, hogy most az Újpest abszolút ugye nincsen a dobogón, ez ebben a szempontból szerintem mellékes, mert ha a derbire felszívják magukat, igen, tehát nem is lesz, de azért ez jelentőségében azért hozhat vihet ott a Fradinak, hogyha úgy alakul.
Na, jó, akkor ennyit a labdarúgó NB1-ről, mindjárt jönnek a hírek, de miután kevesebb, mint 1,5 perc van hátra az első harmadból Káposztásmegyeren, most kimegyünk a magyar-olasz női jégkorong VB mérkőzésre.
1 perc 15 másodperc van hátra ebből a bizonyos első harmadból, 1-0-ra vezet az olasz csapat, Reyes passzát még a 4. percben a Baránó lőtte be a mi kapunkba, és így 1-0 sajnos az olasz csapat javára. Ha az olaszok megnyerik ezt a meccset, akkor tulajdonképpen még ugyan matematikailag nem jutnak fel a világelitbe, de mivel holnap a leggyengébb kieső Kínát kell megverniük, szóval be se fejezem nekik, az nagyon-nagyon jó lenne, mi meg az életünkért küzdünk. Most egyelőre ott van az olaszok kapuja mögött a korong, de nem tudjuk megszerezni, küzdünk érte.
Azért ezek az olaszok úgy veszik a korongot néha, hát nem véletlenül van kanadai légiós is náluk. Na nézzük, magyar helyzet még, kapuvas szerintem nincsen gól, pont jó helyen ülünk a gólvonalat, látjuk, nincsen bent, óriási tömörülés a kapu előtt, 10 ember most ott az olasz kapu előtt, és nincsen gól, sajnos szerintem volt vas, ha jól láttam, de a játékvezetők egyértelműen mutatták, hogy nincsen magyar egyenlítés sajnos. Bekár érte, pont éppen dicsértem az olaszokat, amikor jött volna ez a magyar egyenlítés. Hát úgy valahogy a semmiből érkezett volna ez a találat, hiszen uralták az olaszok eddig az első harmadot végig. Pont dicsértem őket, hogy milyen szépen teszik, veszik azt a korongot, néha lekövetni is alig bírjuk. Német Anikónak több bravúrt is be kellett mutatni a magyarok kapusának. 3 másodperc múlva pedig véget ér az első harmad, az eredmény nem változott, 1-0-ra vezetnek tehát az olaszok Émi Varano találatával. 16 perc szünet, aztán folytatódik a mérkőzés a második harmaddal.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Korán búcsúztak a magyarok a judó EB-n. Irán megnyitotta a hormuzi szorost. Marad a napos tavaszi idő. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Mindhárom magyar versenyző korán búcsúzott a georgiai Cselgáncs Európa bajnokságon. A 63 kg-osok között induló Kriza Anna és a 73 kilós Szegedi Dániel is az első körben búcsúzott, míg a szintén 73 kg-osok súlycsoportjában versenyző Szabó Áron második mérkőzésén kapott ki. Dopingvédség miatt nem indulhat az MBH Bank csapata az idei Tour de Hungary-n. Erről a Magyar Kerékpáros Körverseny hivatalos oldalán jelent meg közlemény. A csapat egyik tagja Makrai Bálint március 30-án pozitív dopingtesztet produkált. A verseny főszervezője Eisenkrammer Károly kiemelte, hogy a zéró tolerancia elvét vallják a doping minden formájával szemben. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség pedig nem csak a vétkes sportolókat, hanem a csapatokat is megbünteti. Makrai Bálint közleménye szerint a rendellenesség a vizeletvizsgálatot érinti, míg a vérvizsgálatok nem mutattak ki semmilyen eltérést. Az egyik feltehető ok az ételszennyeződése, ezért elvégeztetjük a termékek és élelmiszerek elemzését. Egyelőre várjuk a B-minta elemzését, nyilatkozta 19 éves bringás. Tóth Márkó nyerte a bosnyák országúti kerékpáros körverseny első szakaszát. A Szarajevo és Mostar közötti közel 140 kilométeres sprint megnyerésével a Team United Shipping idei 5. győzelmét aratta. Milák Kristóf, aki tegnap aranyérmet nyert 100 méter gyorson, ma délelőtt a legjobb időt úszta az előfutamban két számban is, 50 méter pillangón, valamint 200 méter gyorson, a soproni úszó országos bajnokság mai 3. versenynapján. A középdöntőket és a döntőket ma délután 17 óra 30 percről az m4sport.hu, 18 órától pedig az M4 Sport is élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Irán megnyitotta a hormuzi szorost a tűzszünet idejére minden kereskedelmi hajó számára, jelentette be az iráni külügyminiszter. A hírt Donald Trump amerikai elnök is megerősítette. A döntést azután hozták meg, hogy fegyvernyugvás lépett életbe Izrael és Libanon között, amely várhatóan a jövő héten jár le. A bejelentés hatására az olaj hordonkénti ára mintegy 10%-kal $100 alá csökkent. A hírre erősödött a forint is, jelenleg 1 euró 360 forintot ér. A jövő héttől újraindulhat a barátságkőolaj vezeték, közölte Magyar Péter. A választáson győztes Tisza párt elnöke ezt azután mondta, hogy egyeztetett a parlamentbe jutott pártok képviselőivel. Hozzátette, az erről szóló tájékoztatást Hernádi Zsolt, MOL elnök vezérigazgatótól kapta, akivel tegnap egyeztetett. Az olajvállalat vezetője Oroszországba készül, ahol az olajszállításról is egyeztethet. Közben az Adria kőolaj vezetéken folyamatos az ellátás, és a vállalat szerint rövid és középtávon sem várható hiány. Petícióban kéri több mint 200 alkotó a filmipar szakmai alapú megújítását a leendő kormánytól. A szakemberek a többi közt tárgyalásokat szorgalmaznak, valamint javaslatot tesznek a törvényi módosítás, a döntéshozás és a támogatási mód megújítására is. A felhívás azt is kiemeli, hogy fontos lenne a kereskedelmi tévékkel és streaming cégekkel való együttműködés erősítése, valamint a hazai filmkultúra támogatása. A fiatalokat nevezte a jövő reményének 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő Kamerunban több ezer ember előtt tartott szertartásán arra biztatta a fiatalokat, hogy a közjó szolgálatába fektessék energiájukat, igyekezzenek a szegénységen túlra tekinteni, és forduljanak reménységgel a jövő felé. A pápa Angolába utazik tovább. Május közepéig lehet jelentkezni az Álljon meg egy novellára című irodalmi pályázatra. Legfeljebb 3 írással lehet nevezni, a nyertesek pénzjutalmat kapnak, és a szerzők publikálhatnak is.
A zsűri elnöke idén is Grecsó Krisztián író lesz. Tavaly megközelítőleg 3400 novella érkezett. A nyertes alkotásokkal a város legforgalmasabb megállóiban találkozhatnak az utasok.
Közlekedés.
Az M0-as autóút keleti szektorában Üllőnél az M3-as autópálya felé vezető oldalon két autó karambolozott. A 43-as kilométernél újra mindkét sáv járható, de a torlódás 5 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Napos idő várható holnap is, csak néhol lesz gomoly felhő. Az északi északkeleti szél napközben több felé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9 fok között valószínű. Napközben 19 és 22 fok között alakul.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
A mikrofonnál továbbra is Elpap István, velem pedig Wittmann Emil, Kovács Erika és Turi Gábor. Szünet van Káposztásmegyeren, az első szünet, Olaszország 1-0-ra vezet a magyar válogatott ellen a női divízió 1-1 jégkorong VB-n. Mindenképpen 60 perc, az rendes játékidő alatt nyernünk kellene, ettől azért most még messze vagyunk, de jégkorongról lévén szó bármi lehet. Menjünk kézilabdára. Elég tartalmas kézilabda hétvégénk lesz, például a női bajnokok ligájában ugye már a Final Fourért játsszák az első meccseket, a Fradi és a Győr is ott van a tűzben, a Fradi a Metszel játszik, alapjáraton erre mondaná az ember azt, hogy ez elég
kemény,
elég kemény lesz, de azért pont a Metsz ellen már láttuk, hogy milyen az, amikor a Fradi kihozza magából nem a maximumot, hanem annak az ötszörösét, mert ugye amikor jó érzékelben jelentették, hogy Alek Gábor mostantól nem edző, ezek után azt hiszem 7 góllal nyertek
idegenben,
bejutottak a négyes döntőbe, a Győr pedig az Odense vendégeként kezd. Ennek a párhasznak azért a címvédő Győr az esélyese, de hát semmit se adnak ingyen. Szóval hány magyar csapat lesz a négy között az MVM Domban, mert ugye ott az a vége, ahogy a futball BL-nek a Puskás Aréna, ott nem lesz magyar, ha csak Gyökeres Viktor valahogy nem jut oda. De...
Győr, de egyébként idézzük már fel a Fradinak ezt a szép pillanatát, ugye, amikor tényleg 6 góllal kaptak, itt 23-ba volt, ugye az 3 éve már, és akkor kimentek, és még a fél időben X volt talán, döntetlen volt, és utána 7 góllal nyertek, majd bejelentették, hogy Elek Gyula nem lesz jövőre.
Gábor,
bocsánat, a elnézést.
Azt a meccs előtt bejelentették.
Igen, és akkor gondolom a...
Hát meccben még mindig nyugtatót szednek, szerintem amiatt a visszavágó miatt, remélhetőleg most erre megint lesz mondjuk. Tehát hány magyar csapat lesz a négybe? Mik a megérzések?
Hát
nyilván nullán, egyen és kettőn kívül nincs jó válasz.
Köszönöm, ez egyébként így viszonylag közelebb kerültem valóban a megoldáshoz. Én azt gondolom, hogy egy magyar csapat lesz ott a...
De egy lesz.
Egy lesz, és szerintem ez a Győr lesz. Ez a meccs nagyon erős. A Ferencváros pedig egy picit kéttartó, ez pont a Bajnokok Ligájában mutatta meg, hogy voltak bravúr győzelmek, voltak néha kicsit talán érthetetlenebb, gyengébb teljesítmények. A Győr
Hát ezért is játszik most a meccsel, mert ugye
igen,
itt az alapszakasz befolyásolta.
Úgyhogy szerintem a Győrnek reális esélye van, de azért a dánokat sem szabad leírni. Ez persze most óriási közhely, de azért az Odense megmutatta a Debrecen ellen, hogy azért nem feltétlenül annyira jó, mint mondjuk volt tavaly vagy két évvel ezelőtt. A Győr fölszállóákban van, ezt láttuk, hogy visszajöttek a játékosok decemberben, és elindult újra a munka. Szerintem Per Johansson pontosan erre az időszakra időzítette, hogy meglegyen a csúcsforma. Annak már nagyon a közelében vannak. A bajnoki cím gyakorlatilag zsebben van, úgyhogy nekik már tényleg csak erre kell koncentrálniuk. Azt elmondták egyébként a hétközi bajnokin a Vasas meccs után is, hogy már a múlt héten is az Odenzére készültek, sőt a hétközi bajnoki mérkőzésen is olyan elemeket gyakoroltak, amiket majd a hétvégén akarnak játszani, úgyhogy gyakorlatilag 2 hete a Győr erre a párharcra készül. Én azon se lennék meglepődve, hogyha ez egy 2-es győzelem lenne. Úgyhogy a válaszom az, hogy szerintem egy magyar csapat lesz az MVM Domban.
Ugyanakkor ugye ezek a párharcok már csak olyanok, főleg, hogyha a tudáskülönbség azért kicsi, hogyha nagyon elkapja az egyik meccsen valaki a fonalat, lásd a Veszprém a PSG ellen, mert ugye 8-al odavertek az első meccsen, és hopp, már tovább is jutottak, tudom, hogy a második meccsen is tenni kellett érte, de ha van egy ilyen meccs a kettőből, már pedig rossz napja lehet egy csapatnak, most ezt arra mondom, ha esetleg a meccsnek van rossz napja.
De én azért egy jó nap szerintem nem elég.
Hát pont a Metz Fradi 2023 mutatta meg azt, hogy...
Nem jó egy nap. Igen, de szerintem nagy
jó, de az ritka, hogy aztán utána egy héttel később meg a másiknak van ugyanolyan jó napja, tehát én csak erre... Igen, persze ellenpélda van, de jellemzően, ha itt egy 6-7-8 gólos különbséggel tud valaki nyerni,
az most elég lehet, én is
azt nagyon nehéz szerintem ledolgozni. Régebben persze ellenpélda van.
Meg, a Debrecennek voltak nem is ilyen egy, meccsei, nem is hogy kikapott 7-tel, otthon nyert 8-al, aztán 8-al kapott ki 9-al.
Hát ennek az első kézilabda meccsem, amikor 8 gólos hátrányba kezdtük otthon a meccset, és azt mondta, teljesen mindegy, hogy ki volt a kommentátor, azt mondta, hogy 8 gól nagyon sok, de negyed óránként 2-t le lehet dolgozni, és valami 10-valahány, valami orosz csapattal most nem fog eszembe jutni, de ez még a Dörnerné, Bocsiné, Szunyoghajnak.
Talán a Rostov?
Igen, Rostov, az ők voltak. Tehát azt a közvetítést én az első szavától az utolsóig tudom, annyiszor néztem újra.
Az most neked, de bocsánat, most neked
nem, kell én nem fogok múlt idézni, csak hogy láttunk már ilyet, hogy 8 góros hátrány is visszahozott.
És úgy volt, hogy negyed óránként két gól tartották magukat hozzá.
Nem, mert már a második fél idő közepére nagyon eldőlt. Tehát, hogy volt egy nyilván, ahogy szokott lenni, hogy volt egy jó széria, de azt tudom, hogy az a meccs így kezdődött, hogy negyed óránként két gól ledolgozható. Jó, ez mondjuk a 90-es évek eleje volt, tehát azóta azért már elég
változott. Hát ma 5 perc alatt ledolgozható két gól.
Tehát ez sokkal gyorsabb lett a kézilabda, de erre konkrétan emlékszem, ez egy nagy meccs volt.
Na hát a fiúk még messze vannak ettől, már nem nagyon, mert lassan majd ők is játsszák a negyed döntőket, és ott is két magyar csapat van.
Az a baj, hogy nagyon.
Ott természetesen a Füksze Berlin és a Magdeburg a két ellenfél, csak hogy még jobban emeljük a tétet, ugye a Füksével játszik a Veszprém és a Magdeburggal a Szeged. De addig még rendeznek egy Magyar Kupa 4-es döntőt nekik a hétvégén.
Hát Győrben,
természetesen Szeged-Veszprém egy ágon, azért ez 3-4-5 évente előfordul, mint mindig benn van mind a kettő, hát ez szimpla valószínűségszámítás is egymás karjaiba löki őket, és hát a Tatabánya elég jó eséllyel a másik ágról be tud menni, de most akkor ez a Szeged-Veszprém, ugye most játszottak egy bajnokit, ennek olyan hűde nagy jelentősége nem volt, majd amikor a döntőbe játszanak, ugye, a két vagy három meccset annak lesz, hát persze a csúcs az lenne, ha BL-be is játszanának, de mondjuk az álomnak is szép, mert az azt jelenteni, hogy mind a kettő ott van a Kölnyi 4-es döntőbe, de előbb a Magyar Kupába. Azért ez egy meccs, semleges helyszínen, mi lesz?
Hát, hogyha az ember ki tudna igazolni.
Mert a Szeged is nagyon jól nézett ki a BL, most a BL-ben.
Igen, sőt, vezetett is most Veszprémben.
Szünetben már ennek... egy gól volt, igen, a különbség. Hát, aki ki tud igazodni a Szegeden, az jelentkezzen.
Mondja egy Szeged kötődésű ember?
Abszolút. Hát most az őszi BL teljesítmény, meg az 1-2 februári BL teljesítmény után semmi nem mutat arra, hogy ezt a kiátszét, ezt... ha nem is oda-vissza verik meg, de hogy kiütik a kiencét, úgyhogy készülhetnek a Magdeburg ellen, és nagyon jól nézett ki a Szeged, úgy, hogy mondja a Gabi a hét elején, ugye a Veszprém elleni, hát gyakorlatilag tét nélküli alapszakasz meccsen.
De nincs tét nélküli Szeged-Veszprém, vagy Veszprém-Szeged meccs.
Pontosan így van, aztán ott a második félidő elején ott volt egy olyan 5 perc, amikor egy-két Szegedet sújtó ítélet volt, nem azt mondom, hogy nem volt jó ítélet, de a Szeged rosszul jött ki belőle, a Veszprém pedig jó lendülettel ment bele a második fél időbe, és gyakorlatilag ott eldőlt, úgyhogy azt szerintem szegedi oldalról csak 31 percig lehet értékelhető, viszont mind a két csapat felszállóákban van, tehát tettél utalást a PSG meccsre, hogy a Veszprém elképesztően játszott abban a 60 percben a hazai BL meccsen.
De a Szeged is nagyon rendben volt a
Szeged pedig a Kielce ellen, úgyhogy óriási csata lesz, és hát dörzsöltik a kezüket azok, akik a szombaton tudnak menni a győri kézi meccsre esetleg, úgyhogy nagy csata lesz. Valami azt súgja, hogy egyébként benne van ebben a meglepetés, úgyhogy én most valamire Szegedet azt mondom, hogy 51-49 a Veszprémnek, de ezt mondjuk még két héttel ezelőtt biztos 70-30-ra tettem volna.
Jó, tehát az 51-49 az nem a számszerű végeredmény.
Mondanám, hogy a mai modern kézilabdában nem, tehát ez a 100 gól
az csúnya lenne.
Szerintem az már nem az élvezhető kategória.
Virtuóz védelmek kellenek hozzá, de nem lehetetlen, tegyük hozzá.
Hát vagy háromszor összebítás, büntetők.
Hát hogyne, persze. Az, igen,
de, így valahogy igen, ki lehet hozni.
De nem. Tehát te is tudod, hogy az nem lesz, de semmi baj. Jó, hát én teljesen semlegesként fogom nézni, az biztos, a BL-t azt mondjuk messze nem, de azért a Magdeburg meg a Füksze, persze, Magdeburg meg a Füksze ellen azért az jó balhé lesz.
Az egyik a világ legjobb csapata, szerintem most a Magdeburg, a másikból meg ott van a világ legjobb játékos a Gitzel a Füksében.
És sokak szerint az a világ legjobb csapata, és német mind a kettő, úgyhogy könyben van a négyes döntő.
Nem tudom elképzelni, hogy legalább egy német ne legyen a kölni négyes döntőben, bár volt már ilyen egyébként.
Magyar is volt, hogy nem volt egyszer a budapestibe.
Úgyhogy meglátjuk, én nagyon, most egy picit előre megyünk a BL-t illetően, ott viszont egyértelműen a két német csapat az esélyes, és ott tényleg ott nagyon kell figyelni az első meccsekre, mert mind a két német csapat képes arra, hogy egy rossz 8 perccel megsemmisítse az ellenfelet.
De az első meccsek vannak itthon mind a két párharcban.
Igen, hiszen az alapszakasz miatt mind a két német csapat otthon játszhatja majd a visszavágót, úgyhogy itt, ha nem nyersz a hazai pályán 1-2-3 góllal, akkor...
4-5-tel.
Hát igen. Szóval, hogy ott a két német csapat az esélyes. De előtte még kupadöntő, tehát nyilván az is hatással lehet rá. Aki megnyeri a kupát, az legalább már valamit fel tud mutatni ebben az évben. Nyugodtabban ment be a BL párharcba. És hát azt ne felejtsük, hogy még ki tudja, hogy ugye nek a Tatabánya van a másik elődöntőben, a Tatabánya pedig jövő héten szintén nemzetközi kupa elődöntőt játszik majd, úgyhogy biztos, hogy kupadöntőt fog játszani vasárnap a Tatabánya. Na, hogy ott legyen még egy meglepetés, egész, mert itt most arról beszélgetünk, hogy
egész
a Szeged
Veszprém... már amennyire tudsz a pályán
szóval,
pihenni.
Hogy azért nem biztos, hogy lefutott lesz az a vasárnapi mérkőzés, a szombati csata az csata lesz.
Na, Győrből nem megyünk messzire Győrből elmegyünk Sopronba, mert ott meg az úszókországos bajnoksága zajlik a héten. Egyelőre, az, amit előzetesen lehetett tudni, az, hogy Kós Hubert nincs. És azt is lehetett sejteni, hogy Milák Kristóf viszont lesz, aztán tényleg az utolsó nevezési pillanatban ki is derült, hogy konkrétan lesz, és az is, hogy végül 6 számot vállal, ebből azt hiszem a 200 gyors az nem volt önmagától való, ehhez képest pont ma úszott 200 gyorson, ha jól tudom.
Hát előfutamot, aztán kíváncsi vagyok, hogy meddig megy. Róla azért annyit lássunk, hogy hát finoman szólva sem állóképes még annyira, tehát a hosszú számok azok már hosszúk nekik, a neki már a 200 méter is. De ez a 100 gyorsos győzelme, ez a 48-3 tegnapról,
ez
jól mutatott. Más kérdés, hogyha Nándi megúszta azt a középdöntős idejét, az 48-1 volt első napon, akkor nyilván nyernie kellett volna.
Na tehát, de nincs ha.
Így van, de ugye Nándi pont azt nem csinálta meg, tudjuk, amit a kapitány is szeretne, hogy a háromszor kell leúszni az éremére a számot, és folyamatosan fejlődj. Ez most nála megint nem jött be, és ugye ez a magyar úszók, nagyjából mostanában Kós Hubertet leszámítva a magyar úszóknak ez nem szokott sikerülni, ezért is zajlik így az OB, hogy háromszor kell leúszni. Nem olyan könnyű ez, nem megbántva senkit, még magyar viszonylatban sem, hiszen akkor is le kell úsznod háromszor azt a számot, hogyha esetleg nem annyira erősek az ellenfelek.
Ez igaz van a Sós Csabának.
Persze, teljesen jó.
Milák esetében, a nem túlállóképes Milák esetében ez 6x3, ez 18 úszás, ugye?
Hát igen, de ugye már a 200 pillangót ott elengedtük, tehát ott már egyben hiányozni fog a döntőjét. Ami ugye egy nagyon érdekes nyilat, nem tudom, láttátok-e Szabó Álmosnak a nyilatkozat, igen. Egy borzasztóan érdekes nyilatkozat volt, és én nekem már elég régóta van azon túlmenően, hogy ugye a 200-hoz azért kell sokat edzeni. Egyrészt elmondta Szabó Álmos,
lepattan hogy... Lepattan a 200-ról.
Szabó Álmos elmondta, hogy egyáltalán nem tartozik, vagy egyáltalán nem megy kuriózum számba az, ha nem jelenik meg Milák az edzésen, tehát ez, nála ez olyan természetes, mint ahogy fel kell a nap. Azt nem mondom, hogy ugyanannyi szó valósul meg, mint ahányszor fel kell a nap, de nagyjából, tehát ez erre utalt.
Akkor nem osztan 48-3.
És én azt gondolom, hogy amellett, hogy nem szeretett volna kikapni mondjuk Antal Dávidtól, adott esetben Márton Rihártól, picit, mintha be lenne feszülve ettől a 200 pillangótól, tehát hogy én nem
de
tartom...
a 100 jóstól nincs befeszülve, mert
nem tartom valószínűnek,
tartom.
Valószínűtlennek az sem, hogy lehet, hogy soha többet nem úszta a 200 pillangót. Ha ez az ára adnak, hogy mondjuk szeret újra úszni, akkor legyen. De ez a 48-3 gyakorlatilag nulla edzésből az azért azt mutatja, hogy egy bődült nagy tehetség, egy ős tehetség.
Hagyj vitatkozzak veled, olyan nincs, hogy nulla edzés. Német Nándi mondta azt.
A nulla edzés az azt jelentem, hogy a többiekhez viszonyítva.
Igen, de szerintem ez sem igaz. Tehát itt valami, tehát dolgozik a srác, csak tényleg lehet, hogy más utat választottam, nem a medence, hanem a konditerem, nem tudom.
De azért, tehát, ha megnézed, nem olyan szák. Tehát ha megnézed, igen, nem az a típusú.
Én a Német Nándinak igazat adok, amikor azt mondja az M4 Sport riporterének, hogy azért azt látjuk, hogy készült. És ha, mert ők tudják a másikról, hogy ilyen időt, amire te is utaltál, és te is ezt írtad egyébként a témára, hogy hát beszéljünk erről a 48-3-ról, mert elképesztő
idő. De én
idő.
Ezt arra gondolok, hogy lehet, tehát ugye ott volt Belegbe az edzőtáborban, az volt 2 hét. Előtte valamennyit dolgozott, tehát a 48-3, amikor én azt írtam, hogy gyakorlatilag, vagy most mondtam, hogy kevés edzésből, azt mondom, hogy a többiekhez képest gyakorlatilag nulla edzésből, tehát messze nem dolgozik annyit, ez egészen biztos, de olyan a vízfekvése, olyan a savasodás, ezt mindenki elmondja, tehát hogy annyira nagyon jó adottságai. Igen, annyira nagyon jó adottságai vannak.
És egyébként szerintem a 200 pillangóval meg az van, hogy nem akarod kikapni. Tehát addig, amíg nem áll készen arra, hogy mondjuk az 1.52 alá bemenjen, vagy
hát és lehet, hogy nem fog sosem ki. Én ezért feltettem fel, hogy...
Szerintem egyszer csak nem akarod kikapni, és így megmarad az a státusz, hogy verhetetlen 200 pillangón, és szerintem ez teljesen rendben van.
Én ezt mondom én teljesen is, hogy abszolút.
Van. És most új utakra elvezik, és hogyha majd most látjuk az 50 pillangón, mert ma este is lesz döntője, mert 50 pillangón döntőt is rendeznek, aztán a 200 gyors közép döntő után majd lehet, hogy megint hoznak egy döntést, azt nem tudjuk, de az látszik, hogy gyorsnak pokolian gyors.
És akkor végül milyen számok várhatóak például az Európa-bajnokságon tőle?
Nem tudom, most egy nagyon vicces a történet, hogy borzasztóan erős. Borzasztóan erős. De várjatok, nagyon-nagyon erős szinteket határozott meg Sós Csaba szövetségi kapitány, tehát 2 nappal a kezdés után, a második nap végén annyit tudunk mondani, hogy egy úszónk biztosan lesz ott a párizsi EB-n, ő a Club IBN 1500 gyorson. Nyilván majd meg lehet úszni, csak például
aki halóporaiból kezd visszatérni a magyar
ez
úszásba.
Ez is megérne egy misét. Egyébként én borzasztóan örülök, hogy Vivi jó időt úszik, meg kezd rendben lenni.
Visszament a tatabányai.
Igen, és kezd rendben lenni, és ő is ezt mondta, hogy januárban még ezt nem gondolta magáról. Én egy picit a nyíltvízi úszókat féltem, mert hát, hogy hova fogják betenni azt a részt, hogy szintidőket tudjanak úszni.
Én egyébként azt gondolom, hogy ugye ezek azok a szintidők, amiket Sós Csaba határozott meg. Tehát az Európa-bajnokságra bárki kimehet, most ezt idézőbe teszem, hogy bárki.
És eleve ugye országunk egy 4 ember
igen,
mehetne.
Szóval azért itt lehet, hogy majd utólag lesz egy pici korrekció Sós Csaba részéről, és ezt is el tudom fogadni, és nem azt
például
mondom, hogy...
Például a váltók miatt.
Igen,
igen
szóval,
csak ez ilyen furcsának tűnik, nem?
Igen, a Plagányi Zsolt, a Német Nándor edzője mondta azt nekünk múlt héten pénteken, hogy például a 100 férfi gyorsnak a szintideje, az a VB 7.-8. idő.
Így van, mert úgy szokott lenni meghatározva.
Hát azért, bocsánat, szóval, hogy ezzel a VB 100 gyorsan a VB, az egy brutálisan erős idő, szóval aki azt megúszza, nyilván itt most arról van szó, hogy olyan versenyzőkkel akarunk kimenni az Európa-bajnokságra, akik reálisan tudnak mondjuk döntő közelében úszni.
És a VB 7. idő, az EB dobogó.
Rögtön revidiálom is magam, hiszen Kós Hubertnek már van szintje egyébként, mert decemberben ő már úszott 50-es medencében.
Csak ő nem Sopron. Igen,
tehát, de arra gondoltál,
hogy az OB-ról. Igen.
A Gotár Kós EB szintjei miatt.
Aggódjanak a többiek Kós Hubert miatt.
Nem aggódtam. De ami még a tegnapi napon, ez a férfi 800 gyors, ez egy szenzációs csata volt. Tehát ott még a...
De az összes nyíltvízi királyunk ott volt.
Igen, de ez az egyik vezetett eddig, aztán utolérte a másik, akkor meggyugodtak, akkor jött a harmadik, szóval ugye brutális, és amit Betlehem Dávid az utolsó 50 méteren csinált, azt én nem is tudom, hogy lehet bírni, vagy hogy lehet csinálni. Lehetett látni, amit utólag el is mondott, hogy berakta a vízbe a fejét 20 méterrel a cél előtt, és semmit nem nézett
csak meg. És benyúlással nyert szinte.
Igen, 1/100-addal 800 gyorsan, azért ilyet nem szoktunk látni. Nyílt vízen szoktunk 800 gyorsan kevésbé szerintem.
De gyorsan elmondanék még valamit, na. Ugye Németh Nándi mondta ugye a Milákról, hogy azért ez edzeni kellett, de, és ugye a Nándit nem azt mondom, hogy sínfeltett, de ugye, hogy a többször kéne jól úszni, és a 48-11-et, vagy 48-11-et nem úszta meg, de azért a Nándi azt is mondta, hogy baromi jó lenne, hogyha a Milák visszatérne, mert jó lenne a 4x100-as váltó.
De ő azt mondta, igen, de ő a váltóra azt mondta, hogy szerinte ott nem fog. Mi, egyébként a Márton Ricsi
ott
is...
Ott majd kósúzik mellett.
Márton Ricsi és Németh Nándi is azt mondta, hogy ők úgy látják, hogy most vissza fog térni. Na. Aztán meglátjuk.
Ez nagy, nagy közös örömünk lenne.
Egy dolgot figyeltem még, bocsánat, tudom, hogy hamarosan megyünk, és lehet, hogy jégkorongozunk, hogy Minák Kristóf, amikor fölállt a 100 gyors dobogójára, akkor úgy megölelgette a versenyzőtársakat.
És a Németh Nándinak nagyon-nagyon megölelgette, és nagyon...
Az egy annyira jó pillanat volt szerintem, megmutatott, hogy
én direkt figyeltem én is.
Na, az egy jó pillanat volt egyébként, hogy úgy... Hogy látszott, hogy ők most úgy egyben vannak.
Szurkolunk nekik. Na, időnk annyiból lejárt, hogy van még a Nemzeti Sportkörből, ha jól számolom, akkor egy 2 perc. Azt a 2 percet viszont a Vasas jégcsarnok, vagy jégcentrumban fogjuk tölteni, sajnos nem azért, mert magyar gól esett volna, viszont már jócskán tart a második harmad, úgyhogy a szó Virányi Zsolt és Szalai Kristófé.
A 6. percben járunk a második harmadban, és Olaszország 1-0-ra vezet továbbra, és még az első harmad elején szerzett góllal. Most beszorítjuk az olaszokat, de nem jutunk lövésig, de volt már korábban komoly lövésünk is, Pázmándi helyzete, a részleteket Kristóf mondja el, egy újabb lövés, és rátenyer a korongra az olaszok kapusa.
Így van, hát azért még a mérkőzés felénél sem vagyunk, szóval aggodalomra semmi ok. Azért azt lehet látni, hogy Delaney Collins, vagy ahogy ők hívják, DC, ugye Hizzer Réka mesélte még, hogy ez a beceneve az újdonsült szövetségkapitánynak a női jégkorong válogatottnál feltüzelte a hölgyeket, egészen bizonyos, hiszen pontosan a fordítottja látszódik itt a második harmadban, mint ami történt az elsőben. Támadunk, sőt olyannyira támadunk, és olyannyira folyamatosan kapura lövésekkel bombázzuk az olaszok kapusát, Durantét, hogy az itáliaiak még csak át sem jöttek a mi harmadunkba, és nem veszélyeztettek egyszer sem. Záporoznak a kapura lövések, ami mindenféleképpen pozitív képet is mutathat itt a második harmad elé. Pázmándi Zsófia előtt adódott az egyik, hanem a legnagyobb magyar lehetőség, nem csak itt a második harmadban, hanem az egész mérkőzésen. Beengedték őt az olaszok nagyjából 4-5 méterre a kapujuktól tudott tüzelni Pázmándi, és sajnos elakadt Durantéban az a lövés, és utána volt egy kis kavarodás még ott a kapu előterében, de nem tudtuk betuszakolni azt a pakkot az olaszok kapujába, úgyhogy az állás az továbbra is 1-0. Most van egy kis szünet, ugyanis vagy jégfelújtás, vagy az egyik magyar játékosnak van egy kis technikai problémája, és akkor nem, a kapuval lesz ott gond, a kaput kell újra fúrni, úgyhogy most emiatt áll még néhány másodpercig a játék, szóval aggódom, összességében semmi ok, 1-0-ra vezetnek az olaszok, és még 14 perc és 20 másodperc van hátra a második harmadból, úgyhogy egyelőre ennyi innen a Vasas X-Centrumban, most adjuk vissza a szót a stúdióba.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Május 30-án a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Felvezető sorozatunkban 1956-tól egészen napjainkig sorba vesszük a bajnokcsapatok Európa kupája, illetve a bajnokok ligája döntőit. Eljutottunk 1983-ig, Hamburg Juventus, Tóth Béla összeállítása következik.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
Hamburgi mestermunka Athénban, a világbajnokokkal felálló Juventus újabb döntőben bukik el, Ernst Happel pedig történelmet ír. Ez az 1983-as BEC döntő története. A labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupája és a bajnokok ligája történetében háromszor rendeztek döntőt német és olasz csapattal. 1983-ban, 1997-ben és 2010-ben. A 43 évvel ezelőtti fináléban a Hamburger SV és a Juventus csapott össze. Két olyan klub, amely az azt megelőző években uralta hazája bajnokságát, valamint a nemzetközi porondon is egyre lényegesebb tényezőnek számított. A nyugatnémet együttes 3, míg az észak-olasz Gigász pontosan 10 esztendővel korábban egyszer már szerepelt a BEC döntőjében. 1983 májusában pedig mindkét oldalon arra készültek, hogy végre a nagyfülű trófát is elhódítják a klubház vitrinjébe. Napjainkban Hamburg Németország második legnépesebb települése. Az Elba parkján fekvő kikötőváros jelentős gazdasági és kulturális fellegvárnak számít. Utóbbit bizonyítja, hogy Hamburg nyüzsgő éjszakai életében szerzett hírnevet, és indult el világhódító útjára Beatles a 60-as években. Egy évtizeddel később pedig egy másik liverpooli különlegesség is letette itt a névjegyét, Kevin Keegan. A kétszeres aranylabdás játékos a Hamburger SV, a város első számú futballcsapatának, elnézést kérek a Zangtpóli szurkolóitól, volt a sztárjátékosa a 70-es évek végén. Keegan vezetésével jutott el első ízben a BEC döntőjébe a HSV 1980-ban, amikor a Nottingham Forest jobbnak bizonyult. Ekkor már Günther Netzer volt a klub általános igazgatója. A játékosként világ és Európa bajnok, a Mönchengladbachkal és a Real Madriddal egyaránt sikeres labdarúgó, a visszavonulása után azzal a szándékkal jelentkezett a HSV-nál, hogy szeretné ő szerkeszteni a stadionújságot. Az egyesület elnöke Paul Bentin viszont csak azzal a feltétellel alkalmazta Netzert, hogyha a lapszerkesztés mellett a sportigazgatói feladatokat is ellátja.
A szakmai tudásom megvolt, és a Mönchengladbachi időszakból hoztam magammal némi üzleti érzéket is, ezen felül pedig mindig is jó emberismerő voltam.
Árult el magáról Netzer, aki 1978-tól 1986-ig dolgozott a klubnál. Ettől nem független a tény, hogy erre az időszakra esik a HSV történelmének fénykora. Az újdonsült sportvezető meglévő alapokra kezdhette el az építkezést, hiszen a csapat 1977-ben megnyerte a kupagyőztesek Európa kupáját. A későbbi BEC győztesek közül Manfred Kaltz és Felix Magath már ekkor is a hamburgi csapatban játszott. Hozzájuk csatlakozott a későbbiekben Jimmy Hartwig, Bernd Wehmeyer és Horst Rubesch. Mind a három labdarúgót másodosztályú együttestől szerződtették. Rubesch azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a Rot-Weiss Essen csatáraként 41 góllal zárta az 1977-78-as bajnoki idényt. Ezzel szinte egy időben, amíg mindig csak 34 esztendős Netzer új vezetőedzőt hozott a klubhoz, Branko Zebecet. A horvát származású szakvezető két dologról volt messze földön híres. Az edzéseken szereti végkimerülésig hajtani a játékosait, és egyáltalán nem veti meg az alkoholt, sőt. Kevin Keegan így emlékezett vissza erre az időszakra.
Néha úgy éreztem, hogy az edzésmódszerei kegyetlenek. Sosem edzettem még olyan keményen. Olyan fáradt voltam, amikor hazaértem az edzésről, hogy egyenesen az ágynak dőltem.
A szenvedés kifizetődött. Zebec második idényében a Hamburg története során először nyerte meg a Bundesligát. Ezt megelőzően egyébként 19 éve lett legutóbb német bajnok a csapat. Zebec a következő kiírásban a begdöntőig menetelt a klubbal, ám aztán alkohol problémái elhatalmosodtak fölötte, így távozni kényszerült. Günther Netzer választása az ekkora Standard Liège-nél dolgozó Ernst Happerre esett. Az osztrák a korszak egyik legkiválóbb edzője volt.
Happel minden játékosnak el tudta magyarázni, mit vár tőle. Nem szavakkal, hiszen alig beszélt, hanem az edzéseivel, a módszereivel, amelyekkel szépen lassan minden játékosa egyé vált.
Mondta róla Günther Netzer. A 178 centis magassága ellenére középhátvédet játszó Happel tagja volt az 1954-es VB-n bronzérmes osztrák válogatottnak. A bécsi kávéházakban gyakran időző Happel Hollandiában kezdett el edzősködni, méghozzá az Ado Den Haag együttesében. A hágai alakulattal 1968-ban holland kupát nyert, a döntőben Rinus Michels Ajaxát felülmúlva. A kibontakozó totális futballnak aztán a Feyenoord élén adta meg a kezdőlökést. A Rotterdami Egyesület Happel vezetésével gyűjtötte be a holland futball első back trófeáját 1970-ben. Az osztrák mester 8 éve később a Club Brügge-el is eljutott a legrongosabb európai klubtorna fináléjába, azonban a belgák nem találtak fogást a Liverpool korszakos csapatán. Sokat elárul Happel zsenialitásáról, hogy a holland labdarúgó szövetségben benne látták Michels méltó utódját, így az ekkor 53 esztendős osztrákot bízták meg a válogatott felkészítésével az argentínai VB-re. Ám az 1978-as mondiáról is csak ezüstérmeket vihettek haza a hollandok. Happelt később így jellemezte Günther Netzer.
Alig beszél. Ha meg is szólal, nem érteni, hogy mit mond.
Mindez természetesen nem volt akadály annak, hogy az ifjú sportvezető a tapasztalt edzőre bízza a Hamburgot. Ekkor már nem volt tagja a csapatnak Kevin Keegan, igaz aranylabdásnak így is jutott hely az öltözőben. A New York Cosmosban 3 éven át haknizó Franz Beckenbauer 2 sikeres idényt töltött a HSV-ban. Bár mindkét évad végén bajnoki címet ünnepelhettek Hamburgban, a császár többnyire csak peremember volt a csapatban. Még vele a fedélzeten kezdett bele az együttes abba a veretlen sorozatba, amely 1982. januárjától egy esztendőn és 36 Bundesliga mérkőzésen keresztül ívelt. A salátás tálat megvédő együttes 1982 nyarán azzal az eltökélt szándékkal készült az idényre, hogy végre Európában is domborít. Ezzel szinte párhuzamosan épült a szuper csapat Torinóban is. 1973-ban az Ajax elleni begdöntőben alul maradt a cseh Csesztmír Vicpalek edzette Juventus, ám a sikerkorszak legfőbb letéteményesét, Giampiero Bonipertit, ez sem térítette le az útról. A klubelnök áldásos tevékenységét így foglalt össze Márta Bence, a Nem Futball Calcio című, 2024-ben megjelent könyvében.
A látnoki képességekkel rendelkező Giampiero Boniperti általános megdöbbentést kiváltva igazolta le a játékosként brilliánsan, edzőként még semmit nem bizonyított Rabat Tonit. Elmondása szerint tiszta alapelvei és határozottsága miatt bízta az egykori védekező középpályásra a csapatát, és Mr. Trapp rögvest bizonyította, hogy tökéletes döntés volt. Nem az volt a legnagyobb tette, hogy első évében megnyerte az UEFA kupát, mert játékosait tekintve egy kiváló csapat állt a rendelkezésére. Nem is a zónamiszta kezdő, ám igencsak sikeres lépései, hanem az, hogy a bitangerős, de öregecske csapatot nem csak felfrissítette, de még javított is rajta. A rutinos kaszthoz, Zoffhoz, Kukureduhoz, Boninsenyához és Betegához olyan fiatalokat adott, mint Tardelli, Gentile, Cabrini, és mindenek előtt a valaha volt legnagyszerűbb olasz libero, Gaetano Scirea. A generációváltás egy rutinos edzőnek is nehéz feladat, hát még az abszolút rutintalan Trapat Toninak, de az 1979-es őszt leszámítva nagyobb horzsolások nélkül jött ki belőle a Juve. Sőt, bár ősszel még a kiesők között is felbukkant, a szezon végén már a második helyen végzett, és ugyanigaz, hogy ez lett Trapat Toni utolsó előtti szezonja a Juventusnál, amit trófea nélkül zárt, az olasz kupában és a kekben is az elődöntőig ment.
Giovanni Trapattoni 10 esztendőn keresztül irányította a szakmai munkát Torinóban. Ez idő alatt a Juventusszal 6-szor hódította el a Scudettót, 2-szer pedig az olasz kupát. Egyedülálló teljesítmény, hogy mindhárom európai sorozatban, az UEFA kupában, a KEG-ben és a BEG-ben is csúcsra ért a csapattal. De az 1982-83-as idényre készülődve még csak az UEFA kupa volt zsebben. Na meg néhány játékosnak a világbajnoki trófea. 1982 nyarán párját ritkító módon az olasz futball történetében harmadjára nyerte meg a világbajnokságot a Squadra Azzurra. A madridi döntőben az NSK-t 3-1-re legőző olasz válogatottból 6-an, Dino Zoff, Gaetano Scirea, Claudio Gentile, Marco Tardelli, Antonio Cabrini és Paolo Rossi is a Juventust erősítette. Az önbizalomtól duzzadó futbolisták ellenére Trapattoni így összegzett a szezon kezdet előtt.
Ez lesz a legkeményebb év, a legnehezebb időszak számomra. Szörnyűnek ígérkezik.
Nem tudni pontosan, mire alapozta ezt a lombard edző. Talán előre sejtette, hogy a VB miatt kifacsart játékosokkal kell neki vágni az idénynek. Ekkor tájt az olasz együttesek mindössze 2 külföldi játékost foglalkoztathattak. A Juventus vezetőinek választása Michel Platinire és Zbigniew Boniekre esett. A francia középpályás egy sikeres VB szereplés után csatlakozott az öreg hölgy keretéhez, miután a korszak domináns francia csapatában, a Saint-Étienne-ben is bizonyította bámulatos tudását. A lengyel támadó szintén hazájából, a Vidzev Vucstól érkezett Torinóba, nyakában egy világbajnoki bronzéremmel. Boniek tevékeny részese volt a lengyel labdarúgás aranykorszakának, amidőn egymás után 4 VB-n is emlékezetes teljesítményt nyújtott a válogatott, a 74-es és a 82-es tornát is egy győztes bronzmeccsel zárva. A 2 külföldit beépítve egy minden ízében klasszis csapattal vághatott neki az évnek Trapattoni. A kapuban ekkor már 40 éves Zoff, a védelem tengelyében Brio és Scirea, a széleken pedig Gentile és Cabrini. A középpályán a fáradhatatlan Bonini mozog fel alá Tardelli, Platini és Boniek mellett, elől pedig Betega, valamint a 6 góllal VB aranycipős Rossi. Ehhez képest az idény végén csak az olasz kupát vihette haza a vitrínbe a torinói szupercsapat, amelyet a bajnokságban az AS Róma hagyott maga mögött. A BEC első fordulójában a dán bajnok nem okozott gondot a Juventusnak, majd a KEK előző évi győztesét, a Standard Liest is magabiztosan búcsúztatta. A negyed döntőben a címvédő Aston Villa jött szembe. Angliában már a mérkőzés első percében betalált Rossi, és bár Cowens a szünet után nem sokkal egyenlített, Boniek a 82. percben meglőtte a győztes gólt. A Juventus először vert meg idegenben angol együttest a nemzetközi porondon, a brit sajtót pedig a lengyel támadó és Platini játéka lenyűgözte, a torinói visszavágón a francia egy duplával járult hozzá a 3-1-es győzelemhez. A döntőbe jutásért Boniek korábbi egyesületét, a Vidzev Vucsot kellett elsöpörni az Aténba vezető útból. A lengyel bajnok ezt megelőzően egyébként a Liverpoolt ejtette ki, ez pedig óvaintette az olaszokat. A párharc első torinói mérkőzését viszont 2-0-ra nyerte meg a Juventus, így a lengyelországi 2-2 azt jelentette, hogy 10 esztendő elteltével ismét megdöntős az öreg hölgy. Ezzel egy időben a Hamburg sem tétovázott. A nyugatnémet bajnok előbb a keletnémet Dinamo Berlint, a Stasi rettegett együttesét ütötte el a továbbjutástól, majd az Olympiakoszt már ki is ütötte. 1-0, 4-0. A 8 között a szovjet válogatottal egyenértékű Dinamo Kijevet idegenben verték meg 3-0-ra Bastrup mesterhármasával a hamburgiak, így a visszavágó formalitássá szelidült. Az elődöntőben a Real Sociedadot kiélezett küzdelemben, a baszkföldi 1-1 után Hamburgban 2-1-re győzte le a HSV, ám a kimenetel a hármas Ipsói tényleg kérdéses volt. A Hamburg és a Juventus részvételével megrendezett BEC-döntőnek 1983. május 25-én adott otthont az aténi olimpiai stadion. Az már a negyed döntők után biztossá vált, hogy a 6 éven át tartó angol hegemónia véget ér. A Liverpool 3, a Nottingham 2 és az Aston Villa 1 meggyőzelme után ezúttal kimaradt a fináléból a Szigetország. Ellenben az egyik oldalon Uli Stein, a másikon Dino Zoff. Itt Magat osztogat, ott Platini. Emit Rubes tartja rettegésben a védelmet, amott Rossi. A láncdohányos Ernst Happel páratlan módon a harmadik különböző klubcsapattal is eljutott a back fináléba. Korábban a Feyenoorddal már megverte egy olasz együttest, az AC Milánt, majd 1976-ban az AS Róma sem jelentett akadályt Happelnek a Brüss kispadján. Hogy tényleg leverje a víz az olaszokat, ha meghallják Happel nevét, arról az osztrák edző a holland válogatottal együtt az 1978-as VB-n gondoskodott. Az aténi finálé előtt a mesteredző néhány kulcsemberét maga köré gyűjtve tartott eszmecserét.
Kajc, Magat, Jakobs, Ernst Happel és én átbeszéltük a kezdő felállást.
Emlékezett vissza Horst Rubes.
Arról egyeztettünk, hogy ki fogja Platinit. Mi játékosok egyetértettünk abban, hogy az nem lehet más, csak is Josi Gró. Később kiderült, Happel ekkor már rég tudta, hogy Gróra bízza a feladatot, de szerette volna velünk azt éreztetni, hogy mi is részt vettünk a tervezésben.
Egy évvel az Olaszország NSK VB döntő után olasz és német klubcsapat döntött a bajnokcsapatok Európa kupájáról. A Juventusban 6 világbajnok kapott helyet a pályán, míg a német csapatból a hátvéd Manfred Kálc és cserként Rubes játszott a VB fináléban, amelyet a kispadról követett végig Hieronymus és Magat. Aténban utóbbi döntött. Korán. Már a 8. percben. A hamburgi játékmester 16 méterről kissé balról vágta a labdát ballal a hosszú felső sarokba. A labdaátvétel után egy szimpla testcsellel megugrasztotta betegát, majd még a becsúszó Tardelli előtt tüzelt. Többen Zoff kapus számlájára írták a gólt. A HSV ezzel a góllal nyerte meg a klubtörténet mindmáig egyetlen back vagy BL trófeáját, és talán sorsszerű, hogy azt Felix Magat szerezte. A német középpályás 10 esztendőt töltött Hamburgban, mind Zebec, mind Happel az együttes karmestereként számolt vele. Nem volt egy gólvágó típus, 306 meccsen húzta magára a HSV felszerelését, de csak 46-szor talált be. Játékosként mindent megnyert, a válogatottal Európa bajnok lett 1980-ban. A visszavonulása után edzőnek álló Magat a kispadon sem volt egy megalkúvó természet, többen szadista módszerekkel vádolták. Eredményei viszont önmagukért beszélnek, a Bayernnel kétszer hódított el a salátástálat és a német kupát. Legnagyobb sikere talán mégis a 2009-es bajnoki cím. Általános megdöbbenésre a néhol káprázatos futballt játszó Wolfsburgot Misimovicsal, Dzekóval és Graficsal vezényelt a Bundesliga élére. A döntőt esélyesként váró Juventus alul maradt, az olasz sztárcsapat játékosai egyaránt arról számoltak be, hogy megfojtotta játékukat az ellenfél.
A Juve még csak méregette az ellenfelet, mint ahogy az ökölvívók teszik, és már is gólt kapott, és aztán nem talált magára. Bonyek kétarcú volt, remek dolgokat és lehetetlenségeket is művelt, a francia Platini volt a jobb. Rossit csak akkor lehet értékelni, ha gólt lő, ha nem, minősíthetetlen.
Marasztalt el a lecserélt középcsatárt Giovanni Agnelli, a Juventus tulajdonosa. A kudarc egy pillanatra Trapattonit is elbizonytalanította, legalábbis saját bevallása szerint a vereség után elgondolkozott a távozáson. Az edző végül maradt, ahogy az együttes gerince is, így nem volt meghökkentő, hogy két esztendő múltán visszatért a Juve a klubfutball legnagyobb színpadára. Oda, ahol a hamburger SV viszont azóta sem bukkant fel újra. A sikerkorszak hamarosan lezárult a klubnál, egy német kupa siker még belefért a 80-as évekbe, de fokozatosan egyre lejjebb csúszott a ranglétrán a HSV. A Bundesliga alapító egyesület aztán a világ csúfságára 2018-ban az élvonaltól is búcsúzni kényszerült. 7 szűk esztendő kellett, mire újra visszakapaszkodott az első osztályba, de a régmúlt nagy sikereitől még mindig nagy távolságra a Hamburg. Holnap az 1984-es bekdöntővel folytatjuk.
Minden nem vedd el, nekem semmi nem kell, csak amit
bennem domoljon a láz. Nem kell a kamuflás, nem kérek én más, csak egy tengerre néző panorámát. Meg egy dámát, aki haza vár, és a szemében a láz. Az égből is látszik, a városban a fények gyúlnak fel, az utca dalt játszik, de ma éjjel együtt égjünk el. A szemedben a fény, ami adja lángot. Begyújtjuk mi együtt a szép világot. Ó, ledi-ledi vár, szemed szívem betalált, ment föl még egy kicsit, aztán mini szoknyád. Icipicit derogált, nem vagyok egy paripán, aki egy herceként a kegyeidért köszönt rád. Mert ez kicsit más, lehet, hogy ez gáz, én sosem leszek más. Válaszom már, hogy egy napot mindenem eldobom, gyere közelebb, még majd nem tudom. Virágod elhagyom, kezedet nem kapom, de neked én magam átadom. Amikor vársz nagyon, kiborít százokon, ha te vagy a tét, én bevállalom. Mi van, ha nem az aránya vele, ami se vágy, elmész tőlem, de tolod a szád. Nem kell a kamuflás, nem kérek én más, csak egy tengerre néző panorámát, meg egy dámát, aki haza vár, és halálosan tombol a szemében a láz. Az égből is tetszik, a városban a fények gyúlnak fel, az utca dalt játszik, de ma éjjel együtt égjünk el. A szemedben a fény, ami adja lángot. Begyújtjuk mi együtt a szép világot. Ő engem éget el, nem engelem oly közel, mert a szeme engem éget el. Ő engem éget el, ő engem éget el.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Korán búcsúztak a magyarok a Cselgáncs EB-n, pozitív lett egy magyar kerékpáros dopping tesztje. Jó napot kívánok, Bera Emese vagyok.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorunkat egy élő kapcsolással kezdjük, hiszen jelenleg is tart a Vasas Jégcentrumban a Divízió 1 per A női jégkorong világbajnokságon a Magyarország-Olaszország találkozó. Kapcsolunk is a helyszínre Virányi Zsolthoz, aki összefoglalja az eddig történteket. Szervusz Zsolt!
Szia Zsolt, köszöntöm a hallgatókat, 3-2-1, és itt a vége a második harmadnak. 1-1-re áll a magyar és az olasz női jégkorong válogatott a Divizió 1 per A-s VB-n, itt Káposztásmegyeren, amilyen győzelmi kényszerben játszanak, hiszen ahhoz, hogy a hat csapatból a magyar legyen holnap estére a feljutó, ahhoz nekünk mindenképpen 3 pontot érve a rendes játékidőben nyerni kell az eddig remeklő olaszok ellen, akik azért legutóbb a franciáktól megmutatták, hogy ki lehet kapni, illetve hogy ők is tudnak hibázni. Itt a mérkőzés elején a 4. percben Reyes, a gólzsákjuk balról remek keresztpasszal Baránót hozta helyzetbe, aki be is lőtte német Anikó hálójába. 1-0 oda, gyorsabbak és agresszívabb az olasz válogatott. A 16. percben a most épp a büntetőpadon lévő Della Rovere próbálkozik, de fölé durrant, Stoker lövésénél is német Anikónak kell figyelni, de marad az 1-0. Aztán a második harmadot remekül kezdjük, sokkal agresszívabban, sokkal pörgősebben. Ennek eredménye Pázmányi Zsófia, a kaposvári születésű játékos lövések, Reyszen helyzete, olaszok csak ellentámadásban, 12-2 a kapura lövés ide, mindenki szurkoljon, itt 1200 néző ezt kiabálja, és a 11. percben a második harmadban Kaumok ember hátrányos helyzetben az olaszok, mert hogy az olasz Kaumot kiállítják, 17 másodperccel a kiállítás letelte előtt pedig Medi lejt lövése, még kipattan a kapu vassol, de érkezik Hizu Réka, aki kiegyenlít, fantasztikus gól volt az alapvonalról, talán még a kapus sisakja is kellett. Onnantól meg már nem volt újabb gól, maradt az 1-1 a stúdió.
Köszönjük szépen Virányi Zsoltnak. Budapesten azonban nem csak hoki VB, hanem párbajtőr Grand Prix zajlik, mégpedig a Papp László Budapest sportarénában, ahol már a női selejtezőt rendezték. Somogyi Zsófia van ott, szervus Zsófi.
Szívemesek, köszöntelek téged is és a kedves hallgatókat. Így van, hatan csatlakoztak a 64-es főtáblára az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter mellé a budapesti párbajtőr Grand Prix-nek a női versenyében. Ugye Muhari Eszter kiemelt, világranglistán 7., így neki nem kellett selejteznie. A Papp László Budapest sportarénában, amelynek a helyszínén egyébként 91-ben világbajnokságot is rendezhettünk, akkor ugye Budapest sportcsarnoknak hívták, ma több mint 250 női párbajtőröző selejtezett, köztük pedig 21 hazai vívó. A csapattal EB ezüstérmes Nagy Blanka Virág és Liptai Hanna pedig fullos csoportja okán egyből kvalifikálta magát a főtáblára. Érdekesség, hogy Liptai Hanna ezt a világranglista 305. helyezettjéről tette meg. Ez a harmadik világkupája volt, és először lett főtáblás. Rajtuk kívül pedig még feljutott a főtáblára Horváth Lotti, aki a kadett világbajnoksága nemrég címet védett, Gnám Tamara, Büki Lili és a borsodi Emma is közel volt ehhez, Rózsás Júlia, de ő neki az utolsó asszót nem sikerült megnyerni. Így tehát majd 7 női párbajtőrözőkért szoríthatunk vasárnap. Ők most holnap majd pihennek, de holnap szombaton pedig majd a férfiak selejteznek itt a Grand Prix helyszínén. Ott lesz természetesen az olimpia aranyérmes csapatunk mind a 4 tagja.
Köszönjük szépen Somogyi Zsófiának. Mindhárom magyar versenyző korán búcsúzott a georgiai Cságáncs Európa-bajnokság mai programjában. Minden további részlet Dedecsik Ferenctől a helyszínről.
Három magyar judoka lépett tatamira, közülük viszont csak Szabó Áron tudott mérkőzést nyerni. Az U23-as EB 5. versenyző az első körben dán ellenfelét egy lyukóval tudta legyőzni, utána viszont az olimpiai bronzérmes Usmanov következett, aki egy vazarival igazából már a mérkőzés első felében eldöntötte a továbbjutást. A magyar judoka bár ugyan próbálkozott, de nem talált igazi fogást a Moldávon, és végül a második körben búcsúzott. Ugyanebben a súlycsoportban Szegedi Dánielnek kevesebb, mint 2 percig tartott az EB, őt iponnal győzte le egy hazai közönség előtt tatamira lépő grúz. A nőknél a friss U23-as EB bronzérmes Kriza Anna volt érdekelt, aki pár héttel ezelőtt Vigaszágig jutott itt ugyanezen a helyszínen egy Grand Slamen, most viszont egy lyukos akcióval kikapott orosz ellenfelétől, így ő is búcsúzott az első mérkőzése után. Szombaton 4 magyar versenyző lép majd tatamira itt Tbilisiben az Európa-bajnokságon, köztük van az az Özbasz Szofi is, akire megformában érkezett ide Európa-bajnoki címvédő, és a sorsolása, illetve a formája alapján bizakodhatunk egy magyar éremben majd szombaton.
Doppingvédség miatt nem indulhat az MBH Bank csapata az idei Tour de Hongrie-n. Erről a Magyar Kerékpáros Körverseny hivatalos oldalán jelent meg közlemény. A csapat egyik tagja, Makrai Bálint március 30-án pozitív doppingtesztet produkált. A verseny főszervezője Eisenkrammer Károly kiemelte, hogy a zéró tolerancia elvét vallják a dopping minden formájával szemben. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség pedig nem csak a vétkes sportolókat, hanem a csapatokat is megbünteti. Makrai Bálint közleménye szerint a rendellenesség a vizeletvizsgálatot érinti, míg a vérvizsgálatok nem mutattak ki semmilyen eltérést. Az egyik feltehető ok az étel szennyeződése, ezért elvégeztetjük a termékek és élelmiszerek elemzését. Egyelőre várjuk a B-minta elemzését, nyilatkozta a 19 éves bringás. Ma 20 órától az Újpest-Nyíregyháza találkozóval kezdődik a labdarúgó Fizliga 30. fordulója. A találkozót a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is élőben követhetik. A forduló slágermeccse kétségkívül a tabella élén azonos pontszámmal álló Eto FC és a Ferencváros győri rangadója, amit vasárnap 19 óra 30 perctől rendeznek. Priskin Tamás mindkét csapatban megfordult pályafutása során, őt kérdezte az esélyekről Elpap István.
Mindenféleképpen egy nagyszerű mérkőzésre számítok, egy bajnoki döntőnek is mondható mérkőzésre. Két nagyon jó csapat találkozik, aki nagyszerű teljesítményt mutatott az idei szezonban. Nyilván én azt mondom, hogy a Ferencvárosi az elmúlt időszakban egyedülalkodó volt a magyar bajnokságban, és most ugye ebben az idei szezonban viszont a Győr személyében egy nagy kihívója van, úgyhogy tényleg egy nagyszerű mérkőzés, és én nagyon kíváncsian várom, hogy miként alakul majd.
Nyáról lesz 2 éve, hogy az Eto hosszú hányatatás
után visszajutott az NB1-be, kifejten gyengén kezdett, de aztán olyannyira magára talált, hogy onnantól már pontot is alig vesztett, meccset pedig végképp nem, és az év végén oda is ért az európai kupát érő helyre, de ott is volt egy Győr Fradi, amin egyébként a Fradi bajnoki címe múlt, azt akkor a Ferencváros meg tudta nyerni. Most mennyiben más a helyzet? Mennyivel erősebb a mostani Győr, adott esetben a tavalyihoz mérten milyen most a Ferencváros?
Igen, sokan vártuk ezt a pillanatot, amit te is említettél az elején, hogy a Győr, hála Istennek, visszakerült az NB1-be. Igen, nehézkesen indult, de utána én azt mondom, hogy a csapat megtalálta a nagyszerű formát, és a bajnokság, az elmúlt bajnokságot is már úgy fejezte be, hogy tényleg nagyszerű teljesítmény nyújtva, és ezt sikerült átmenteni a következő szezonra, tehát az idei szezonra is. Én úgy mondom, nagyszerűen sikerültek az igazolások, nagyszerű játékosokat sikerült beépíteni az Etónak az utánpótlásból, úgyhogy tényleg olyan játékosok alkotják most az Etó csapatát, akik én szerintem a posztjukon meghatározóak is a bajnokságban, sőt lehet, hogy a legjobbak, itt akár a Vitális Mirána vagy a Csingermákra gondolva, úgyhogy nyilván egy nagyszerű csapatról beszélünk, nem véletlenül beszélünk most igazán bajnoki döntőről, de nyilván a másik oldalon is egy nagyszerű csapat van, aki ugye az idei szezonban három fronton is helytált, ugye elsősorban az Európa Ligában, a bajnokságban, és ugye még a kupában is találkoznak majd a csapatok, úgyhogy biztos, hogy kielezett mérkőzés lesz. A Ferencváros, azt tudhatjuk, hogy nagyszerű kerettel rendelkezik, nagyszerű játékosokkal, úgyhogy tényleg én úgy érzem, hogy ez egy nagyszerű mérkőzés lesz, és kíváncsi a várom, hogy említettem, hogy mi lesz a végkimenetel. Szerintem nagyon fontos lesz, hogy melyik csapat tudja majd kiválóan kezelni a rájuk nehezedő nyomást, és melyik csapat lesz az, aki majd jobban kihasználja a helyzeteit.
Nagy László bekerült a Nemzetközi Kézilabda Szövetség Szervezési és Versenybizottságába. A testületben 6 kontinentális szövetség képviselője került be, 7. tagnak pedig a bizottság elnöke, a Magyar Szövetség elnökségi tagját javasolta. A Veszprém sportigazgatójaként is tevékenykedő Nagy László játékosként többek között kétszeres olimpiai negyedik helyezett és Bajnokok Ligája győztes volt. Mindeközben az Európai Kézilabda Szövetség végrehajtó bizottsága is ülésezett. A tagok döntöttek többek között arról, hogy bevezetik a klubvilágranglistát, valamint elfogadták azt a javaslatot, hogy a következő idénytől az Európa Liga, valamint a Bajnokok Ligája győztese is automatikusan a Bajnokok Ligájában szerepelhessen a férfiaknál, még akkor is, ha hazája bajnokságából amúgy nem szerezne indulási jogot. A Nemzeti Sportkrónika ezzel véget ért, sportvilággal legközelebb 22 óra 30 perctől várom Önöket. Most megköszönöm figyelmüket, viszonthallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás. A mikrofonnál Elpap István. Tart a Magyarország Olaszország divíziója 1/A női jégkorong VB mérkőzés Káposztásmegyeren. A szó Virányi Zsolté és Szalai Kristófé.
We'll be right back.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Ez itt továbbra is a Hazafutás. A mikrofonnál Elpap István. Tart a Magyarország Olaszország divíziója 1/A női jégkorong VB mérkőzés Káposztásmegyeren. A szó Virányi Zsolté és Szalai Kristófé.
Köszönjük szépen, így van, elindult a harmadik harmad, az utolsó játékrész, a rendes játékidő, ami illeti nyerni kell mindkét csapatnak, mind a magyarnak, mind az olasznak, egy-egy a mérkőzés állása. Hizzu Réka ütötte az egyenlítő találatunkat, a vezetést viszont Varano révén még az olaszok szerezték meg az első harmadban. 1 perc 15 másodpercig még ember előnyben a magyar női jégkorong válogatott, úgyhogy meg lehet szerezni a vezetést, itt van a lehetőség, hogy megszerezzük. 5-4-ben támadunk természetesen, a speciális sorunk fönt, tehát akik jók ember előnyben. Na nézzük, Koncz megvan, a korong sikerül felállni, mire kimondom le, itt botja alatt kicsúszik a korong, úgyhogy megint időt és területet és esélyt vesztünk el. Aj, összeszaladt, lehet, jó ég, micsoda hiba ez 5-4-ben. Rá is tudnak korcsolyázni az olaszok, erre a lehetőség a Fortino révén. Van itt 8 kanadai légiós az olaszoknál, most korongot is szereznek, ember hátrányban, 40 másodpercig még előnyben, és itt az első, igen, lehetett rá számítani. Mármint úgy értem, hogy az első olasz ember előny következik, palánkra lökés miatt kiáll egy magyar játékos, egészen pontosan nem tudom, hogy Zsolt, te láttad-e a számát, hogy kiáll ki, azt még nem tudom én megerősíteni. 71-essel most már
Majer Fruzsina, rutinos védő.
Elhagyja. Ugye 4-4-ben fogunk játszani 39 másodpercig, utána viszont 1 perc és 20 másodpercig ember hátrányban leszünk. Várható volt igazából, hogy előbb-utóbb 3 magyar kiállításra adnak majd egy olasz is.
Így van, mert mi az elsőt, az rögtön Kamó kiállítását góra váltottuk a 11. percben Hidréka révén. Na, a buli után elhozzuk a korongot. Hát 2-1 situáció nem lesz, de Pázmán miatt bal oldalról egy csel lövés, és az érkező ember a jobb oldalról fölé durran. Lippai volt a védő, és most Lippai az, aki megszerezhetné a korongot, ahogy az olaszok előre lőtték, előre vágták, kétségbe esetten, és ez a bizonyos 4-4 elleni játék még ugye tart, aztán a 39 másodpercből még 16 van, utána előnyben lesznek az olaszok, de benn vagyunk az olaszok harmadában. Kreisz nem tudja ráhúzni a korongot, Odnoga, Pázmándi, de Pázmándi bemegy centerbe, itt a jobb oldalon a palánk mellett Kreisz, visszateszi a kék vonalra Lippai Izabelnek. Egy újabb passz, Odnoga, egy csel... Gól! Odnoga bevarja, szétlövi azt a hálót, a ketrecet. A harmadik helyzetből gól lesz itt a harmadik harmadban, a második percben. Azt a mindenit. Vezetünk Odnoga Lotti, aki 2015 óta minden világbajnokságon ott van a felnőtt válogatottal, óriási gólt lőtt. Ez jó volt nézni, Lippai passza Odnogának középről, aztán balról hatalmas erővel a kapu bal oldalába vágja, az olaszok csak nézik, hűha. Ne persze visszább az agarakkal, mert még csak vezetünk 2-1, nekünk meg nyerni kell valahogy a meccsen, méghozzá rendes játékidőben.
És pontosan abban a pillanatban ütötte Odnoga a gólt, amikor lejárt az ember előnyünk, vagyis hát még nem kerültünk hátrányba, tehát letelt az a kiállítás, ami miatt most hátrányban folytatjuk még, tehát 5-4-ben ki kell védekezni, 1 perc 20 van még hátra, sőt igazából most kezdődik ez az olasz kisbüntetés, de a kicsit azt most duplán is le kell érteni, hiszen ez nem is egy egész 2 perces kiállítás lesz. Amire elmondjuk ezt a módot, és az olaszok beviharzanak, ami harmadunkban már csak 1 perc van az előnyükből, 5-4, de támadni fognak természetesen a legjobb sorukkal. Semmi kétség ne legyen a felől, szét fogják bombázni most német Anikónak a kapuját. Mennek is a passzolgatások a jobb oldali körön belül most a korong. És jól van, egy hiba, el vannak bizonytalanodva ezek az olaszok. Azt lehet látni az egész második harmad óta, hogy a magyarok uralják a mérkőzést, és még számukra volt, az olaszoknak volt hízelgő az, hogy egy-egyel végeztünk a középső játék részben, simán vezethettünk volna, akár maradt is 1 vagy 2 góllal. Úgyhogy ez a játékkép, ez az állás, ami most látható, és ami most hallható a kedves hallgatóknak, az mindenképpen a realitást mutatja. Hiába még van 20 másodperc, egyszerűen nem tudják bevinni ezek a kanadai légiósok a teli tűzdelt olasz női korongozók. 15 másodperc múlva pedig kiegészülünk, és 5-5-ben folytatjuk, és 17 perc múlva pedig ott leszünk, hogyha így marad az állás, akkor megvertük az olaszokat rendes játékidőben, és van esélyünk arra, hogy holnap kiharcoljuk az első helyet. Na de támadnak az olaszok, mire végeztem a mondandóval, újra ott vannak, ami harmadunkban egy lövés az Elzú keresztbe, és ez ki is fog csorogni, úgyhogy köszönjük szépen, sőt, még rá lehetne kontrázni azzal, nagyon jó ütemben jött vissza Majer Fruzsi. A lényeg az az, hogy kivédekeztük ezt, és marad a 2-1-es magyar vezetés.
Stocker, Heidenbergernek Stocker, akinek a szurkolói is itt vannak Káposztás megyén. Jöttek egy kis maroknyi csapat, Stocker és Heidenberger mezzel, jól van. Az olaszok nem tudják a mi kapunk elé bevinni a korongot, elveszítik. Jön az ellentámadás, megint Kreisz a gól előtt is innen a palánk mellől tette vissza Lippainak. Most már ott van a center közelében Pázmándi, az nem jut el a korong a kék vonalnál. Most nem Lippai van, aki ott a védők közül, hanem Konc, a 18 éves fiatal játékos, meg német Bernadett, a másik német. Aztán nem tudjuk jól passzolni a korongot a játszótárshoz, sajnos ez most elkerül Pázmándi helyett az olaszok botjára, aki kiemelik egy pillanatra, hibázott német Bernadett, nem találta a korongot, viszont nagyon jól jön Konc, az a Konc, aki különben az U18-as csapattal tavaly feljutott a világelitbe, idén meg benn maradtak a tengeren túlon Finnország legyőzésével, történelmi tett, a női válogatott a világelitbe küzd itt felnőtt szinten, de ahhoz ma meg kell verni az olaszokat. 2-1, akkor, amikor az 5. percben járunk az utolsó harmadban. Reméljük, hogy az utolsó harmadban.
Kaumulő, német Anikó lepkésében a korong, nagy taps, óriási taps. A védés után német Anik újabb bravúrt mutat be, úgyhogy most áll egy picit a játék, amit cserélnek a csapatok. És addig pedig el lehet mondani azt, hogy a kapura lövések aránya 24-17. a magyaroknak. A második harmadban 14-6 volt, több mint kétszer annyit lőttünk kapura, de volt olyan periódusa a középső játékrésznek, amikor 12-2 volt ide a kaput eltaláló lövés, csak az azt jelenti, hogy 6-szor annyit próbálkoztunk. Egyértelműen a miénk volt. Most is elhozzuk a bulit, hiába a védekező harmadunkból volt a korongbedobás. És lesz a kiállítás, nem a játékvezető karok lent maradtak a test mellett. Próbál kikorcsolyázni Kaumo a pakkal, nem sikerül neki, újra jöhetünk. Nem hagyunk területet, nem hagyunk levegőt az olaszoknak, folyamatosan ott vagyunk, letámadjuk őket. Most a gól van a mögött a korong, szépen visszakorcsolyázik vele Lejt. Lejt tovább teszi a korongot, Kis Simon, ő is vissza Lejtnek, Lejt a kapu mögött. Nem sikerül neki, Della Rovere hozza ki, és abból fordulhatnak, hogy olaszok. Kaumo, oda kell figyelni, mert azért zélvész gyorsak ezek az itáliaiak. Nézzük most ott német Anikó kapuja előterében, de visszaérünk simán, és fel is hozzuk a korongot, úgyhogy jöhet egy újabb magyar támadás. 15 perccel a mérkőzés vége, ott még egy helyzetünk is lehet akár, hogy a nagy védés volt, egy lövés, azt meg leblokkolják, Durantének kell felírni egy újabb bravót, 10-0, hát nincs, mi se tudunk levegőt venni, nemhogy az olaszok itt a kommentátor állásban olyan nyomás alá helyezzük őket, jól van, hogy de szépen tolt el a Plantini a korongot, támadnak az olaszok, 2-1-ben Zitzer, Fonákkal, még egy passz, egy óriási body checket kapott, testreütést, egy olasz játékos, aki pedig ezt odaadta nagy szeretettel, az nem volt más, mint Hajdú Lili, egy lövés közben izzült el az elzúg a kapu mellett. Át is adom Zsolt a szót, mert annyi minden történt, hogy
hát
nekem
egyelőre, igen, szusszanyál, hízlő Réka lövése és korongvezetése, aztán csele jó volt, de a befejezés mondjuk nem lett gól. Az olaszok az adok kapok kokiban jönnek előre, ez német, amikor kipattan Fonákkal, és ez meg nem kipattan, hanem ott már Mamut alatt. Jól van, hű, rátették, hát nem kisebb a tét, mint a világbajnoki cím és a feljutás. Mi ugye ezt az utolsó előtti fordulót a negyedik helyről kezdtük. Ma volt egy győzelem, már a franciák kötelező győzelme a kínaiak ellen, 8-1, a kínaiak kiesnek ebből a divízió 1-A-ból a divízió 1-B-be, ahol tavaly veretlenül kapott gól nélkül lettek világbajnokok a 8 honosította felálló, most annyivel felálló olaszok, a téli olimpiára készültek, és ott voltak februárban, játszottak 5 remek meccset, az amerikaiaktól 6 óra kaptak ki a negyed döntőben, de Japánt és Franciaországot is legyőzték. Bedobása mi kapunk előterében, német, amikor remekül véd, most a 6. percben járunk, és egy újabb kiállítás lesz, ezért örül Kristóf, mert hogy ott volt egy szabálytalanság, német, amikor lemegy, magyar előny lesz majd, de egyelőre az ellentámadásból még akár felállhatunk. Egy újabb gáncsolás is, ezt már nem fogják befújni. Jó lenne pedig két olasz kizavarni, akkor 5-3-mal játszhatnánk. Azt nézem, hogy ki van ott. Méd Lejt, aki ugye kiválóan beszél angolul, és a kanadai svéd játékvezetői kettősnek már mondja is, hogy azért lehetne itt két kiállítást is akár összehozni, de maradjunk annyiban, hogy egy kiállítást, azt meg is kapják az olaszok, a két perces kiállítás, és így újabb emberelőny számolunk. Egy kicsit Kristóf, hogy
az
elsőből gólt lőttünk, a másodikból nem, a harmadik, ami átnyúlt ide a harmadik harmadra, abból sem lőttünk gólt.
De a legvégén ütöttük pont, amikor letelt a hátra.
Hát, ha úgy nézzük, igen.
A
4-4 elleni szituáció volt, de akkor ugye volt egy olasz is, illetve egy magyar is a büntetőpadon. Most a kereskedelmi szünet lassacskán letelik. Hát lesz miért izgulnunk és szurkolnunk, de hát ezt kívántuk, és tudtuk, hogy nem lesz sima ez a magyar-olasz meccs. Hát 7 éve ugyanitt, ugyancsak divízió 1-es VB-n honosított kanadaiak nélkül 9-0-ra ütöttük ki az olaszokat. Az új gyakorlat volt számunkra, és aztán ott az utolsó meccsen az országok ellen már úgy léptünk égre, hogy tudtuk, hogy mi feljutottunk, de aztán világbajnokok akartunk lenni, és legyőztük az osztrákokat is. Abból a csapatból 10 itt vannak. Például Odnoga Lotti is, aki egyébként az olaszok elleni felkészülési meccsen nem olyan régen, a VB előtti csütörtökön, azaz múlt héten, hát gól szerzett Fázmend, és Odnoga volt a két gól szerző, 2-0-ra nyertünk. Na figyeljünk, a bedobás, mert az olasz kapu előtt kereskedelmi szünetnek vége, Kressz megpróbálja a buliból a korongot elhozni, és ne felejtsük el, hogy most emberelőnyben játszik a magyar női jégkorong válogatott, még egy csere ott, illetve helyre igazítás az olaszoknál, 5-4 ellen a magyarok jöhetnek.
Hiszen Carola Saletta ott ül a büntetőpadon, na nézzük ezt a két percet, nem sikerül elhoznunk a bulit, az olaszok természetesen felszívják magukat az ilyen szituációknál, tudják, hogy ők is az életükért játszanak, csak úgy, mint mi, de hát mi vezetünk 2-1-re, úgyhogy minden egyes másodperccel közelebb vagyunk ahhoz, hogy sikerüljön nekünk, bármelyik holnap is van egy meccsünk, úgyhogy ne kiabáljuk el, de az úton legalább ott vagyunk, elindultunk, sőt, folytatjuk azon az ösvényen, ami az elitligába vezetett. Ott is, mintha lett volna egy gáncsolás, de nem fújják be a bírók, ne legyünk ne legyünk álszentek, ne akarjunk többet, mint ami jár nekünk, így is ez a negyedik kiállítás, amit befújnak nekünk a játékvezetők. Az olaszok eddig egy kiállítást kaptak, de én a második harmadban azért láttam olyat, amikor kétszer, hát inkább felénk billent az a mérleg. Na nézzük, sikerül beviharzani az ellenfél az olaszoknak a harmadába, viszont annyira, hogy felállni vagy lövőhelyzetet kialakítani sajnos nem. Olyannyira nem, hogy Kaumó révén kiütik most az olaszok a korongot, egy perc van még az ember előnyünkből, 5-4-ben támadunk, egészen vissza kell mennie most Majer Fruzsinának, Német Anikó kapuja mögé, és akkor ott terelgetni, pofozgatni a korongot, nagyon hosszú pályán kell most végigmenni, nagyon mérő kell elindulni, de hát előnyünk van, úgyhogy tessék végigvinni innentől. 33-assal beviharzik az ellenfél, harmadám is 33-as, a 23-as a Hiző Réka, ő volt, aki az egyenlítő gólt szerezte, ó, micsoda találat volt az is Rékától, az egyik legügyesebb, legtehetségesebb magyar női jégkorongozó. Aj, rutinosak ezek az olaszok, odaszorítják, nem sikerül visszatenni pontosan a korongot. Aj, nem baj, kár érte, Messler Regina volt az, aki pontatlanul passzolt vissza, fél perc, talán ebben a fél percben még egy-két támadást lehet vezetni, vagy egyáltalán odaszögezni az olaszokat a kapujuk eléterébe, és akkor megszerezni a harmadik magyar találatot. Konc leviszi, szép megkerülő csel, a palánkot is segítségül hívja, de ezek az olaszok most jól védekezik ezt a hátrányt. Le is fog peregni lassan néhány másodperc múlva, ebből nem sikerült most gólt ütnünk.
Ebből nem, akkor a második ilyen tiszta emberölönyös szituáció, amiből nem lőttünk gólt, de ami nagyon fontos, az elsőből igen, és akkor vezettünk, tehát Kaumónak volt még ott a második harmad végén egy zicser, amikor rosszul cseréltünk, és akkor óriási védett Német, amikor egyedül vezette rá Kaumó. Most ott Pázmáné megy, nincs újabb olasz kiállítás, viszont 3-3-ban is jöhetnek, de nincs létszám fölén, mert inkább lemennek cserélni az olaszok. A korongot egyedül beviszi oda a mi kapunk előterébe, Della Rovere, a legdallamosabb olasz játékos név. Hú, jól van, egy védőn korcsolyáról elpattan a lövés, ami a kék vonalról jött oda, a palánk mellé jobb oldalra, most a kapunk mögött van a korong, vezetünk 2-1-re, méghozzá akkor, amikor 11-es fél perc van hátra a mérkőzésből. Reméljük, nem lesz hosszabbítás, és úgy nyerünk, mert nekünk ez kell az életben maradáshoz. Kreis korong szerzése, ott a nagy csatában Stokerékkel, és a mi kapunk előterében, most a semleges harmadon megy ki a korong. Jól van, de nincs jól. Nincs jól, mert nem, nincs előnyben már a mi játékosunk ott, hogy megszerezze a korongot, esetleg Seregény Mira, az egyik leggólérzékenyebb női jégkorongozó válogatott szinten. Seregény Mira rutinos játékos, most még ott a kanadai svéd játékvezetők egyikével beszélget, Seregény Mira, és sajnos a piros felszabadítás eredménye, hogy mi nem cserélhetünk, maradunk ugyanúgy öten a jégen, ugyanaz a öt játékos, és öt friss olasz pedig ott, és ráadásul már Della Rovere ott a bedobó pontnál megpróbálja elhozni a bulitból a korongot.
Aj, de szép dallamos nevük van ezeknek az olaszoknak, tehát van itt bőven Mazocci, Della Rovere, Abatangelo, és akkor ott van ugye Guerrero. Guerrero, Anna Kaumo, hát ő folyamatosan ott van eddig a harmadik harmadban, gyakorlatilag mindig óriási jégidőt tölt el a pályán, nem sikerült az olaszoknak elhozni a bulit, most vissza is viszik a magyar harmadba a korongot, méghozzá hatos játékosuk Mattivi révén. Mattivi átüti keresztbe, arra is rá tudnak menni az olaszok, nekünk most védekeznünk kell, ugyanis támadnak az olaszok, mire kimondom már, meg is szerezzük, nagyon hatékonyak vagyunk védekezésben. Az első harmad volt az, amikor kicsit úgy megismertük őket, kicsit egymással szembeálltunk, és kicsit volt egy kis passzivitás a részünkről, akkor az olaszok vezettek is, de azóta úgy kiegyenesedett ez a Dénini Kalinsz vezette a magyar női korong válogatott, hogy jó nézni. Egy olasz lövés Német Anikó, nem is kellett védeni, olyan szép volt a blokk Lipaitól, nem tudtunk felszabadítani, visszateszik a kékre, ott lehet Mattivitől egy lövés, átteszi a túloldalra, nem, visszakapja Mattivi, nem lő, nem lőnek az olaszok, még egyáltalán most a lövés, megint blokkoljuk, vigyázzunk, üres a kapunk! Hú, az vas volt szerintem, vagy lehet, hogy kapu mögött volt, ebből a szögből úgy tűnt, mint a vas lett volna, Német Anikó el is mozdította a kaput, a lényeg, hogy vezetünk marad a 2-10 perccel.
És már megint Kaumó egyébként, na most figyeljük, hogy volt-e, jól látta, de nem. Szerencsére nem, Anikó rutinosan azért elmozdította egy kicsit, ahogy a védés szerette volna bemutatni a hátával, a testével a kaput, de ez véletlennek, vétlennek minősül, a korong meg jól elment, oda vágódott a palánkra, illetve a fölött a plexire, a bedobás persze a mi kapunk előtt, és aztán John Bon Jovi énekelhet, de reméljük, hogy a meccs végén inkább itt a szurkolók fognak örömben, és a magyar szurkolók elsősorban a magyar csapattal fáradunk, de az olaszok is tudják, hogy ha ezt a meccset elveszítik, akkor nekik is jön a matekóra. Direkt nem kezdtük el Kristóffal mondani, hogy mi kell ahhoz, hogy, mert olyan sok matekóra lenne, hát soha nem érne véget, reggelig mondhatnánk, de az a biztos, hogy most a buli után a bedobás megint az olaszoknál a korong. Jó van, blokkoljuk, rengeteg blokkolt lövés, és kiütjük a korongot, de így Pázmán is az, hogy kiütötte, ebből most sok értelme, mert megint tilos felszabadítás, sajnos, ugye hát amikor így kiütjük a túlütés és a tilos felszabadítás között az a hivatalos, hogy tilos felszabadítás, és hát a magyar nyelv szépsége, hogy a felszabadítás szó azért ilyen szempontból igaz, mert pánikszerűen, amikor kiütjük a korongot, hogy levegőhöz jussunk, akkor hát most nem volt pánik, csak hát nem volt jó az ütés, lecsúszott Pázmándi ütőjéről. Na, még 10 perc hátra van a harmadik harmadból, 2-1 ide az olaszok ellen.
Támadnak el is hozták a bulit, Heidenberger első sorral az olaszok természetesen föl nem találják a korongokat, Heidenberger de megtalálja és teszi tovább Tutinóhoz. Tutino el is veszíti, jól van, megint a magyar védelmi hatékonyság az, ami előre lép a színpadon, Fortino elveszítjük, de most már nem kell igazából annyira nagyon erőltetnünk a támadásokat, inkább legyen biztos védekezés, és próbáljunk kontrázni és abból operálni. Egy lövéstávolról német Anikó megint, a botossal szép volt, vagy ahogy az amerikai szaknyelv mondja, a blokkolóval védett, nagyszerűen kitolta, úgyhogy jöhetnek oldalról az olaszok, sikerül-e felszabadítanunk most, nagyon odaszorítjuk, sőt, igen, korcsával odaszorítjuk a pakkot a palánkhoz, ezzel nyerünk néhány másodpercet, közben a Vasas Égcentrum elkezd szurkolni, mindenki szurkoljon, elkezdi buzdítani a játékosokat, egy lövés német Anikónak, megint védjenek el, a blokkról még visszapattan az olaszokhoz, jól van, sikerül kipattogni a korongnak, a magyar szempontból ez mindenképpen jó, olasz szempontból kevésbé Guerreiro. Guerreiro átteszi Fortinónak, Fortino innen a pálya bal oldaláról beüti, ad a kapujunk előterébe, a korongot lehet rákorcsolyázni, ezt meg is teszi Saletta, de Saletta nevét mire kimondom, elveszítjük Fonákkal már a magyarok botján a korong, megint egy palánkra lökés gyanús szituáció, most már nem fognak szerintem nekünk ember előnyt adni, hújtak már eleget, szám szerint 4-et. Nálunk a korong, az óra pörög, mindössze 8 perc és 40 másodperc váltra a meccsből, és továbbra is 2-1-re vezetünk.
Pedig kell az újabb gól, 2-1-jel kihúzni, az nagyon-nagyon meleg, nagyon-nagyon necces, de legalább vezetünk, fordítottunk 0-1-ről, most az olaszok ott a semleges harmadban elveszítik a korongot, megszerezzük hatalmas lendülettel, Huszák Alexandra, jól
van! Gól!
Ó, jobb oldalról! Huszák beviszi a korongot, jön a lövés, és jön az ordítás, mert 3-1-re vezetünk. A 12. percben a harmadik harmadban, amikor 5-5 elleni szituáció volt. Metzler Regina, ő hozzá került a koronga, hogy Huszák Alexandra onnan balról, középről hozza a korongot, és aztán a paszt követően, tehát lehet, hogy Huszák Alexandra a gólszerző, és nem
Metzler hozta Huszákért bele, igen.
Igen, Metzler lő, és Metzler Regina a gólszerző, hogy Huszák beletette, mert ahogy mondtam, bizony az az igazság, hogy Huszák Alexandra hozta be a korongot, onnan a bal oldalról, középről, nem tudták megállítani, mert egészen hihetetlen lendülete van, és Metzler Regina a jobb oldalról egyből rásújtott, és a kapus lába között becsorgott.
Nekünk még Huszák Alexandrát írják hivatalos gólszerzőnek, meglátjuk, hogy mi lesz végül a hivatalos ítélet, egyről ezt mondják be, kapjuk az információt a fülünkre, hogy olasz játékosról pattant be, ha valóban, akkor nem Huszáknak a gólja, hanem Metzler Regináé, meglátjuk. A lényeg az, hogy gól, tehát megadták már, újra is indult a játék, úgyhogy 3-1-re vezetünk, Tomas Sándor hangmérnökünk elégedetten bólint, a gól, az gól, megadták,
úgyhogy hát nélkül,
igazából mindegy is, hogy kiszerezte azt a találatot.
Hát se Tomas Sándor, se Szalai Kristóf, se Virányi Zsolt szerencsére nem volt ott, így lehetett gól, és különben a lassítást nézzük, hogy hozzáérte
ott. Huszák korcsolyája egyébként, vagy szerintem ütője, legutoljára, vagy ütője.
Mert ahogy Sasza ugye behozta a korongot, igen, aztán jött Metzler lövése, de Huszák Alexander tovább korcsolyázott, és aztán ebben a lövésben még beletette az ütőjét, és ebből lett a gól. Akkor így hivatalos, most közben kivérekezünk egy nagyon veszélyes támadást, az a kérdés, hogy olasz vagy magyar kiállítás lesz. Ha lesz kiállítás, tartok tőle, hogy lesz. Akkor igen, egy újabb kereskedelmi szünet, de akkor elkönyvelhetjük. Huszák behozza a korongot, Metzler rálövi, Huszák tovább megy, a lövésbe beleér még, és a kapus nem tud mit tenni. És ez a 3-1 most azt mondom, hogy ha nem is sakmat, de mentálisan nagy fölényben vagyunk, ezt tessék kihasználni.
És abszolút megérdemelten, de amit mondnak, a második harmad óta olyan fölényben játszunk, hogy már a második harmad után is ez a 3-1, ez már abszolút akkor is reális eredmény lehetett volna. Most így, hogy a harmadik harmadban ugyanazt a tempót tudtuk hozni, sőt, még fokoztuk is, egyértelműen jobb a magyar női jégkorong válogatott ma az olaszokhoz képest, pedig mennyire féltünk. Ez volt az a meccs, amitől tartottunk, ez volt az a meccs, amit direkt így a végére hagytunk. Nyilván még játszunk egyet a norvégokkal, de ugye a vége felé hagytuk.
És megint kikaptunk a szlovákoktól, tehát ahogy 7 éve egy gyengébb olasz csapat ellen és más mezőnyben két feljutó helyért küzdöttünk, és váratlanul ugye szétlövéses vereséget szenvedtünk a szlovákoktól. Kristófe, itt voltál.
Igen.
láthattad, Erdély Márk és Edvi László meg közvetítette, szóval a lényeg az, hogy a szlovákok elleni vereség most simább lett, mint annó, mert jönnek ők is szépen fel, fiatal szlovákok, és hát ez a csehszlovák jégkorongból induló, még ha a női jégkorong később is jött, szóval ott nagyon szeretik és értik ezt a sportágat, a női hoki is szépen fejlődik Szlovákiában. Lesz még egy szlovák-norvég meccs ezután, és ott nekünk a norvégoknak kell szurkolni, ha megverjük az olaszokat. Tehát a matekból ennyit mondok most előre, holnap pedig szlovák-francia meccs, ahol alig tud olyan eredmény születni, ami nekünk jó, mert a franciák, ne felejtsük el, már 9 pontosak. Na, ember hátrányban védekezünk, az olaszok pedig most megpróbálnak lőni, és valószínűleg, hogy hamar már lőjünk is fognak. Jobb oldalok középre, ott van Mattivi, inkább még leteszi, ez mellé megy, nem mellé, hanem mellé száll, aztán még ott új, mit próbált a levegőben beleérni az olasz, német tanító is résen volt. Marad a 3-1 ide.
Reyes próbált belekapni ott a levegőben a botjával, hát minden hája megkent női hoki is, Reyes is, ő is honosított játékos. Kaumo kapja a kéken, egy lövés, az ó, mekkora gól! Kaumo óriási gólt lő, nagyon nagy volt a forgalom német Anikó előtt, nem látott belőle semmit, gyakorlatilag fel sem tudta emelni a lepkés, de hát ez egy óriási kilő... A pipát az kilőtte, tehát a hosszú felsőben landolt
pipás, a
korom. Nagyon szép talált Kaumótól, érett, az olaszok azért óriási nyomást gyakoroltak most már ránk, főleg úgy, hogy aztán kaptak egy kiállítást, hogy a négyben támadhattak, de nem szabad elvenni ezt a találatot Kaumótól, ez egy zseniális nagy találat volt.
Pipásak csak... lehetünk mi is, de tényleg szép gól volt. Igen. Különben, ha jól emlékszem...
Semmit nem látott német Anikó ebből
a lőtt. Nem, gondolkodom, hogy Lipai Izabel kilőtte, ott az első meccsen lőttünk ilyen helyzetben.